Profutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió Vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Hajrá, hajrá!
A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
15 óra pontos idő, kezdődik a mai Hazafutás, a szerkesztő Szűcs Miklós és munkatársaim nevében köszöntök mindenkit, Szabó Szilvia vagyok. Olimpia történettel foglalkozunk a mai adásunk első órájában, nagyon sok szó esik mostanában ezekben a napokban az 1976-os montreáli olimpiáról, hiszen 50 évvel ezelőtt 1976. július 17-e és augusztus 1-e között rendezték meg a kanadai montreáli olimpiai játékokat, amelyen a magyar csapat 4 arany, 5 ezüst és 13 bronzéremmel zárt, és nagy-nagy szeretettel köszöntöm vendégeinket, akik a 4 aranyéremből kivették a részüket. Hogyha valaki a televíziós közvetítést nézi, az m4sport.hu-n balról jobbra Sudár Attila, a magyar férfi vízilabda válogatott olimpiai bajnok játékosa, német Miklós Gerelyhajító, aki szintén Montrealban olimpiai bajnoki címet szerzett, és Magyar Zoltánt, aki a lólengésben lett olimpiai bajnok. Szervusztok, nagy-nagy szeretettel köszöntünk benneteket.
Köszönjük szépen.
Mennyire nehéz, vagy mennyire könnyű visszaemlékezni azokra az időkre? Ugye 50 évvel ezelőtti olimpiáról van szó, és gondolom, hogy sokan keresnek benneteket ezekben a napokban is. Szóval felidézni az emlékeket, az mennyire jön könnyen, vagy mennyire emlékezetes számotokra?
Kezdjem én akkor?
Igen.
Hát... furcsa nekem ez az egész, mert hát azért az 50 év az annyira nagy távlat, hogy nem igazán emlékszik az ember. Tehát aki azt mondja, hogy emlékszem, hogy ez volt, az volt, egy-egy mozzanatra az ember, legalábbis én emlékszem, még a meccsekről is, akkor a doping vizsgálatról, tehát de a... az egész, arra emlékszem például volt olyan, ha már így mondhatom, amiről senki nem beszél. Például mi úgy kerültünk be, tehát úgy játszottunk, hogy a döntőbe kiesett az orosz csapat. És az orosz csapat, amelyik szerintem a legnagyobb esélyes volt velünk együtt, hogy megnyerje az olimpiát, az orosz csapat az egy hónappal előtte érkezett Montrealba, és a montreali válogatottnak a Lemhényi Dezső, a magyar kiváló edző volt a felkészítője a kanadai csapatnak, és hát nekem aztán később mondhatom, hogy jó barátom volt, és játszottunk, ezbe voltam még nála edző is, tehát úgy, hogy ő volt az edző, aztán én lettem játékos edző Franciaországba, és ő azt megcsinálta, hogy az orosz csapat az, mivel egy hónappal előtte érkezett, elküldte különféle uszodákba. Tehát olyan uszodákba, ahol derékig ért a víz, olyan uszodába, ami termálfürdő volt, olyan uszodába, ahol a lányokkal kellett játszani, úgyhogy a kanadai, illetve a szovjet válogatott az 3 hétig gyakorlatilag nem tudott rendes edzőpartnerrel játszani, hanem csak ilyen lányokkal, kézilabda kapupályán derékig érő vízben.
Tehát hiába mentek úgyhogy, ki egy hónappal korábban, nem jelentett előnyt.
Semmi előny, uh-huh. Sőt, inkább hátrányt jelentett, mert nem tudtak rendesen felkészülni. Erről én úgy gondolom, legalábbis én nem hallottam senkitől. Hát a szovjetek utána fel is akarták jelenteni, csak hát a Bugykónak hívták a lemjegyit, ő azt mondta, hogy hát nyelvi nehézségek voltak, nem tudott senki angolul, úgyhogy ő azt csinálta, amit kértek tőle.
Beszélünk majd a lebonyolításról, de a hallgató kedvéért elmondom, hogy amit említettél, hogy döntő, ugye volt három csoport, ahonnan az első két helyezett jutott be egy körmérkőzéses döntőbe gyakorlatilag, és ide ugye a szovjetek meglepetésre nem kerültek be. Miklós, neked előjönnek-e álmaidban, a mindennapokban, egy-egy olimpiát nézve a montreáli élmények?
Hát persze minden perce. De nem jelenti azt, hogy sokat rágódtam azóta ezeken az élményeken. Ezek elmentek, mint ha meg sem történt volna némelyik. Számomra ezek olyanok voltak, amelyek természetesen az egész életemre óriási nagy hatással voltak. Ez volt az egyetlen az, amelyet nagyon is meg akartam, és meg is tudtam tartani. Gerelyeket gyártunk. És a gerelyekkel kapcsolatban az nem volt egy rossz antré, hogy én olimpiai bajnok voltam, és világcsúccsal nyertem. Ez sokat jelentett. Ez vitte egy kicsit a boltot. Nagyon lassan ugyan, Magyarországról nagyon nehéz volt ezekbe a vonulatokba bekerülni, és felkapják a gerejünket, de mondhatom, hogy jó ment. Uh-huh. Úgyhogy nekem ez így működött.
Hát egy világcsúcsra valóban mondhatjuk azt, hogy valaki jól megy, és az adott pillanatban, akkor, amikor kell, akkor teljesít a legjobban. Zoltán?
Én is elkezdem mondani, mert az előzményt, ugye Bordán Dezső volt a magyar válogatottnak az edzője, nagyon jó volt, hogy olimpiai bajnok lettem, és nagyon rossz az, hogy negyedikek lettünk csapatban, iszonyú szembeszélbe, mert csaltak, mint a fene, és ez a csapat az ott megérdemelte volna a bronzérmet, ez biztos. Másfél tizeddel vertek meg bennünket, de úgyhogy mikor leugrott a magyar versenyző, akkor nézték, hogy mennyi kell még ahhoz, hogy megnyerjék a ezüstérmet az NDK-sok. Ez volt a kellemetlen része. A felkészülés is nagyon nehéz volt, mert Bordán Dezső kitalálta azt, hogy az átállást, mivel nagyon közel értünk ki a versenyhez, ezért éjjel próbáljunk edzeni. Hát ez nem jött be. Tehát a harmadik nap, mi olyan fáradtak voltunk. Még itthon, igen, hogy este 8-kor kezdődött az edzés, reggelig, és napközben próbáltunk aludni. De hát ez nem jött össze, úgyhogy a harmadik nap már nagyon kimerültünk. Amúgy én is emlékszem nagyon sok mindenre, de amit mondtak itt a sportolótársaim, hát nagyon sok kitörlődött az ember életében szinte. Alig emlékszem szinte valamire. Szállásról, a versenyhelyszínről, pláne az meg is változott, úgyhogy kellemes volt nagyon most, hogy kimentünk, és egy kicsit felelevenítettük ezeket a dolgokat.
Ezt akartam mondani, ugye a Magyar Olimpiai Bizottság szervezésében talán egykori olimpikonok kimentek most Montrealba, és nem tudom a pontos programot, de végigmentetek azokon a helyszíneken, olimpiai faluban, a csarnokban, ahol olimpiai bajnok lettél, szóval ez segített visszahozni az emlékeket?
Hát nem csak itt, mert ez egy nagyon jó szokás a Magyar Olimpiai Bizottságnak, mert ha jól tudom, akkor már Tokióba is voltak, és később pedig Mexikóba, Münchenbe, és most Montrealba, és hát ez minden négy évben az 50 éves bajnokokat, illetve érmeseket kiviszik, és ott szerveznek valamit. Hát az az igazság, hogy most nem szerveztek semmit a helyiek. Nekünk azt hiszem nagyon elégedettek lehetünk, mert hihetetlen, nem akarom mondani az utazási irodát, aki ezt megtette, de szinte minden percben csináltak valami programot, ami számunkra nagyon érdekes volt, és nagyon...
De akkor el tudjátok mondani, hogy milyen az, amikor 50 év után az ember visszatér a sikerei helyszínére?
Én nekem mondom, én akkor azért 22 éves voltam, tehát teljesen fiatal, akkor kerültem be a válogatottba, nekünk természetes volt, hogy ez is lehet, hogy furcsán hangzik, de tehát én úgy nőttem föl, én a KSI-ben vízilabdáztam, ahol minden meccsünket megnyertük. Utána bekerültem az ifi válogatottba, ahol soha nem kaptunk ki. De most soha. Megnyertük az ifi Európa bajnokságot, akkor volt ilyen barátságviadal, ami gyakorlatilag a világbajnokságot jelentette. Tehát én úgy kerültem be ebbe a csapatba, hogy én nem kaptam ki még sose, és nem én, hanem a csapat, és teljesen természetes volt nekem, hogy mi most nyerünk. Tehát fel sem merült bennem. És hát aztán el kellett tenni még 8-10 évnek, amikor az ember, hát vagy 4-5 évnek utána, hogy rájöjjek, hogy hát azért ki is lehet kapni. Mm-hmm. De addig fel sem merült. Tehát nem tudtam elképzelni azt, hogy mi nem nyerünk. Hát az, amikor olyan játékosok vannak a vízben, mint a Szívós, a Csapó, a Horkai, a Sárosi, hát azért a Molnár Endre, olyan mm-hmm. tehát egyszerűen nem tudtam elképzelni, hogy ez a csapat ki tudjon kapni. És ráadásul előtte voltak ilyen felkészülési mérkőzések, ahol hát akkor nem tudom, Unikum kupának hívták talán, hát minden meccset 5-6-8 góllal nyertük meg. Például az ausztrálokat azt hiszem, hogy valami 9-2-re például. És amikor jött az olimpia, akkor meg 7-6-ra vertük meg az első meccsen. Tehát arra már senki nem emlékszik, de tényleg így volt.
Montreali helyszínek?
A Montreali, elmentünk az uszodába. Az uszodába, amikor megérkeztünk, először ott lent voltunk egy ilyen nagy váróterembe, abból semmi nem jött vissza. Amikor az uszodába érkeztünk és fölmentünk, akkor már igen, de az is megváltozott. Tehát ahol a régebben volt az eredményhirdetés például, ott most egy ilyen gyerekmedence, meg egy gomba, meg uh-huh. valami ilyesmi volt, tehát az is megváltozott. Én a doping szobára emlékszem, mert engem hát az első 4 mérkőzésen mindig engem vittek dopingolni. Biztos nem tudták elképzelni, hogy ez a vékony gyerek ez hogy bírja. De hát akkor most ezt elmesélem azért, mert ez tényleg úgy volt, hogy kiválasztottak az első nap dopingra, és kérdeztem, hogy milyen ital van. És hát volt Schweppes, akkor Fanta, Kóla, hát egyiket se kívántam nagyon.
Sör nem volt.
És akkor mondták, hogy kérdeztem, hogy sör, vagy mondták, hogy van, és volt Budweiser, ami hát elég kellemes volt. Mm-hmm. Úgyhogy akkor azt abból ittam 2-3-at, még már rég tudtam volna mintát adni, de azért még ittunk egyet. Lényeg az, hogy utána a másnap megint engem hívtak, akkor én már hívtam a Gerendás Gyurit, a Horkait, a Kenészt, hogy kísérjetek már el.
És akkor már tudták, hogy milyen fajta italt szeretnétek.
Igen, a harmadik nap már én oda már hazamentem, és utána az egész olimpia alatt, hát mindig úgy mentem be, már ott engem ismertek, az egész csapat jött. És érdekesség az, hogy a Gyarmati Dezső, aki nekünk az edzőnk volt, hát körülbelül 45 évvel később meséltem neki ezt a történetet el, és hát mondta, hogy nem tudta, hogy a Sisza becenevem, vagy az volt, vagy nem tudta, hogy miért szeretnek engem ennyi, hogy mindenki engem kísér el. Azt mondja, de most már érti.
Az atlétikai stadion mennyire változott meg 50 év után?
Hát meglepetés. Annyiban, hogy az egész stadiont átépítik. Jelen pillanatban is óriási építkezés folyik. Az annyit jelentett, hogyha visszaemlékezünk az olimpia megnyitásakor, akkor egy torz hatalmas nagy oszlop volt a pálya közepére benyúlva. Ez annak idején el kellett volna, hogy készüljön. Különböző pénzügyi nehézségek miatt, illetve sztrájkok miatt erre nem került sor, de a megnyitót és a többi esemény tökéletesen a rendezés elképzelései szerint megvalósították. Az atlétikai pálya ellenben úgy, ahogy van, egy építési terület. Én próbáltam megkeresni azt a helyet, hogy melyik oldalról dobtunk, hogy hát akkor az hogy is néz ki most a mai helyzetben, és elgondolom őszintén, hogy hiányoztak a specifikumok, amelyek engem úgy odaragasztottak volna a dologhoz. Ami ellenben a olimpiai falu, az nekem sokkal inkább hozott emlékeket.
Hát oda nem mentünk be.
Ez volt, pont
csak kívülről láttuk.
Ez volt benne a bosszúság, hogy egy buszban ültünk, hát felajzott 57 ember, a sofőr vezetett nyilvánvaló a legjobb úton a stadion felé, amelyet meglepetésre csarnoknak neveztek, számomra teljesen értelmetlen módon, de nyilván, mert hogy ez a mai állapotok szerint egy fedett hely. És elmentünk az olimpiai falu előtt, ahol nekem volt egy-két speciális, hogy mondjam, élményem, nevezetesen az, hogy én mindig szoktam átmozgatni a verseny előtt, és az átmozgatás ott a étterem előtti füves pályán részen, még belül az olimpiai falun belül volt, ott dobtunk néhányat, hát ilyen technikára, tehát nem eredményre, és akkor összepakolva szerelést és az egyéb dolgokat, akkor busszal mentünk be a versenyre, akár a selejtezőre, akár a döntőre. De visszafelé, amikor eljátszódott tulajdonképpen ugyanaz a történet, hogy dopingkontroll, és mit igyak, na, van sör, akkor én is írtam sört, hogy a dolgokat hamar és gyorsan, és teljes, hogy mondjam, elégedettségre végezzem el, ez meg is történt minden további nélkül, ellenben elkaptak az újságírók. És nagyon nehezen tudtam megszabadulni, de hát egy újságírók, mondjuk, hogyha volt 10, mert talán többet be sem engedtek, lassan, de hogy mondjam, kemény munkával fel tudtam őket örülni, és utána nem volt más választásom, hogy el kellett hazaindulnom idézőjelben a olimpiai faluba. És tudni kell, hogy az olimpiai falu ez egy szigorúan őrzött, zárt és kontrollált terület volt, ahol
ugye
nem...
4 évvel voltunk a müncheni olimpia után, tehát a biztonsági intézkedések jóval szigorúbbak lehettek.
Sokkal, de sokkal szigorúbbak voltak. Motoztak majdnem, de hát igen, kizámolták a dolgaimat, többek között az olimpiai érmet. És akkor mentünk be, De senki nem volt ott.
Akkor nem volt olyan szívdobogtató érzés, vagy nem volt olyan déjà vu érzés, hogy akkor itt történt a nagy
de
nap.
Hogy nem. Ahogy azért van. Na és akkor fölmentem, megkerestem, az 5. emeleten voltunk valahol, azt hiszem, és hát az kötött engem tulajdonképpen az egészben, hogy volt egy olyan hely, ahol valahova hazavittem az érmet.
Minden, bár senki?
Nem.
A vezetőség?
Senki.
Te akkor nem örültek neki, hogy te nyert.
Hát, szerintem már ittak.
Zoltán, tornacsarnok?
Hát a legnagyobb csalódás volt.
Tényleg?
Igen, mert csak a homlokzat maradt meg, és egy nagy mozicentrum lett belőle, kávézók, fitnesstermek voltak. Ugye az a nagy légtér, ahová 14-15 ezer ember befért volna, azt teljesen beépítették. Egy picike kis közepe volt, ami olyan mulas volt, mint a régi csarnok, semmi nem emlékeztetett rá, úgyhogy így olyan sok emlékem nem volt.
Csak a Magyar Zoltán kávézó, amit ott nyitottál.
Milyen emléké alakították át?
Nagyon. Nagyon átalakították, úgyhogy
ez egy... De rettenetes volt.
Igen, egy olyan rossz érzés volt, hogy tulajdonképpen nekem az egyik legnagyobb élményem az itt volt, és most nem az van.
Szerencsére a televíziós felvételek megvannak, és majd a rádiós közvetítésekből is hallhatunk egy-két részletet. Még egy picit térjünk vissza oda, hogy milyen esélyekkel érkeztetek meg Montrealban. Ugye Miklósnak és Zoltánnak volt már olimpiai tapasztalata, sőt kimondhatjuk, hogy esélyesként érkeztetek. Zoltán mindenképpen, nem tudom, Miklós majd elmondott, hogy mennyire számoltak veled a riválisok. Attila, te viszont, ha jól tudom, akkor az utolsó pillanatban kerültél be Gyarmati Dezső keretébe. Láttam egy olyan cikket, bocsáss meg, hogy a Balatonról vissza
térve lettél végül is a kerettagja.
Igen, én engem már, hát volt egy keretszűkítés, ahol engem már kiraktak a válogatottból.
Egyszer.
Egyszer. De csak egyszer. Tehát egyszer tényleg kiraktak. Tehát a keretszűkítés volt, és akkor mondták.
Ugye 11 játékos mehetett akkoriban még.
11 játékos mehetett, és akkor, hát vagyom, 16-an, 18-an voltunk így a keretben, volt keretszűkítés, és akkor én abból kimaradtam, és a Gál Gyula és a Vindis Kálmán, akik nekem csapattársaim voltak, és hát ők is egyébként közel álltak a válogatottsághoz, mi lementünk hárman Balatonra. És hát ott voltunk már 3-4 napja, Siófokon, ott valamelyik ilyen kisebb szállodába, és teljesen véletlenül találkoztunk a Koller Ákossal, aki 40 évvel később, én azt hittem, hogy ő lejött minket megkeresni, hogy, mert vissza kellett menni a válogatott ellen, kellett játszani, az OSC-ben játszottam, és a válogatott ellen kellett volna játszani. És a Koller Ákossal találkoztunk, mondta, hogy akkor menjünk vissza, mert este edzés van. Én bennem 40 éven keresztül az volt, hogy ő milyen rendes volt, hogy lejött minket megkeresni. És aztán kiderült, hogy esze ágába se volt minket megkeresni, nem is tudta, hogy ott vagyunk, hanem egy lányt keresett. És a lány, nem tudom, hogy avval összejött-e, vagy mi volt vele, de lényeg az, hogy összefutottunk, és mondta, hogy akkor gyertek le. És lementem, hát visszamentünk Budapestre, hát én akkor 3-4 nap nyaralás után felszabadultam, szerencsére, amiket kapura lőtt, mert én védő voltam, és akkor azt mondták, hogy hát nem vagyok elég gólerős, és jó védekezel, de kevés. És akkor felszabadultan játszottam, és én szerintem a válogatottnak ott lőttem, tudom én, 6-8 gólt, amiben beleértem, az mind bement a fülem elé, a hóna alá, a feje föl, de és akkor, ahogy vége volt az edzésnek, akkor a lépcsőn mentem lefelé, arra emlékszem, és akkor a gyarmati mondta, hogy akkor holnap jöjjek edzésre. Hát én pedig, hát azért elég kekec gyerek vagyok, aztán mondtam, hogy ne szórakozzanak velem, engem már kirúgtak, most az, hogy itt beraknak, kiraknak, megint, az nem. És akkor jött a Katona Bandi, aki nekünk volt az OSC-ben az edzőnk, és akkor az is, hogy győzködött, hogy ne vicceljek már, hát azért ez komolyabb dolog annál. Na mindegy, és akkor lényeg
szerencsére
az, hogy így,
azért hagytad így, magad rábeszélni.
Így visszakerültem, és szerencsére akkor volt egy, hát nem szerencsére, volt egy torna, ahol jól játszottam én is, a Gerendás is, és akkor úgy kerültünk vissza a válogatottba, és utazóként.
Ugye jó pár csapattársad már volt Münchenben, ahol egy ezüstéremmel zárt a férfi vízilabda válogatott. Volt-e egyfajta bizonyítási vágy bennük, hogy akkor most kijavítjuk, és aranyéremért jövünk?
Hát ők akkor már a Szívós, a Bodnár Andris, hát mondjuk ő itt nem volt az olimpián, de hát a Faragó, a Csapó, ők a Sárosi, Molnár Endre, tehát ők úgy érezték, hogy nem, hogy elvesztették ezt a müncheni olimpiát, illetve nem elvesztették, hanem volt egy Markulescu nevezetű bíró, aki elcsalta ezt a mérkőzést. Én emlékszem, hogy láttam, és én is fel voltam háborodva, amikor néztem a mérkőzést. Hozzá kell tenni, hogy megvolt azért a lehetőségünk, hogy egyenlítsünk, de nagyon nagy volt a hátszél.
És de, akkor volt egy ilyen visszavágás, vagy egy ilyen javítás?
Nem, ez a csapat, ez ugyanúgy, mint ahogy én mondtam, hogy én nem tudom elképzelni, hogy mi nem nyerünk. Azért ezek a játékosok, ezek a világ legjobb játékosai voltak. Tehát akár melyik csapatba, akiket most itt felsoroltam, hogyha az olaszoknál lenne, akkor ő lenne a válogatott kapus. Ha a jugoszlávoknál, akkor ő lenne a center, a Szívós. Tehát ezek a világ legjobb játékosai voltak. Nekem azért volt idézőjelben könnyű, de tényleg így érzem, hogy amikor Magyarországon az ember játszott a bajnokságban, akkor én olyan játékosok ellen játszottam, akik jobbak voltak,
mint az ellenfél válogatott játékosai, akiket nekem kellett fognom. És ez tényleg így volt.
Jó, felkészítettek téged.
Könnyebb volt nekem játszani a válogatottba, mint Magyarországon a Sárosi ellen mondjuk például. Mert én fogtam a Belamaricsot, az ugyanazon a pozícióban, a Sárosi jobb volt.
Hát így könnyű.
Hát igen.
Miklós, mennyire tartottak téged esélyesnek, mennyire vártak tőled aranyérmet, vagy egy jó érmes helyezést, és mennyire tudtál alkalmazkodni gyorsan a montreali környezethez, ugye te már Mexikóban és Münchenben jártál egy-egy olimpián, szóval volt-e így az aklimatizációval, az olimpiai hangulathoz való hozzászokással gondod?
Én előtte való, tehát ugye a 76-75-ben Volt egy próba olimpia, amely még nem a stadionban volt, de gyakorlatilag ugyanazokkal a feltételekkel rendezték meg a versenyt.
Ugyanott Montrealban?
Ugyanott Montrealban, így van. Voltak magyar támogatóink helyben, nevezetesen a gerelyhajtás bírója, aki a kilépéseket döntött el, hogy kilépett ki nem. Ő a Kulcsár Gergelynek az évfolyam társa volt a TFM, és később diszidált. És itt megint gerelyhajítás közelébe került, nevezetesen ő vezette a gerelyhajítást. Itt találkoztunk egyébként azzal az ellenfelével a Gergelynek, aki az összes sportszert, mint vállalkozó, ő volt az, aki szállította az olimpiára, többek között a gerelyeket is. És ebben az évben kihozott, azt hiszem, saját maga a kútfejéből egy gerelyt, egy adonatúj gerelyt, amely nem olyan volt, mint az korábbiak, és ami nagyon ritka volt, nem volt teljesen elterjedve a legjobbak között, és ketten az Erdély Gyuri valaki velem ott volt az előolimpián, nagyon megkedveltük a gerejt, és nagyon jó eredményeket értünk el. Én a legjobbat először dobtam 90 métert, 75-ben, 95-öt, 91 méter 70-et, azt a valamilyen fordulattal elvették, nem lehetett csúcsán emelni a dolgot, mert könnyebb volt a gerej. Hát biztos könnyebb volt, nem tudom. De a lényeg az, hogy a következő gerely már 90 méter 90-re szállt, az 75. 76-ban pedig végig versenyeztük a világ legnagyobb ellenfelekkel a szezont, és ugyan nem én voltam a világ ranglista vezető, az egy finn srác volt, aki 93-30, azt hiszem, vagy és nagy volt, majdnem világcsúcsot, és mi meg hárman fiatal magyarok, én már nem is voltam a nagyon fiatal, a többiek voltak fiatalok, azok csak megközelíteni tudták a srácot, akit úgy hívták, hogy Hannus Hittonen, és aki később az olimpián egyébként második lett. Nekem ez mindenképpen egy óriási előny volt, hogy én ott tudtam lenni, ismertem azokat az embereket furcsa módon, akik a versenynél közvetlen közelemben voltak.
És ez megnyugtatott téged?
Feltétlen. Sőt, tehát előtte beszéltünk is a Gergelynek a évfolyam társával, illetve hát beszéltünk mindenképpen a versenyszer hitelesítőjével is, és ez egy megnyugtató dolog volt, hogy Gergely biztos ott lesz, magyar lesz a vezetőbíró, meg minden ilyesmi, milyen apróság. Én akkor a világranglista második helyén voltam, amikor kiugtasztam, és a sok-sok kudarc után, tehát egy 7 év kudarc után kerültem, 7-8-9 év kudarc után kerültem újra az olimpiai, hát a bajnokság közelébe, vagy a verseny legjobb versenyzői közelébe. Nem igazán bíztak bennem, én úgy láttam. Lehet, hogy az ellenfelek azok tudták, hogy esetleg tartogathatok valamit, de a magyar sportriporterek Gyöngye, Gyula, Pista azt mondta, hát oda nem muszáj menni, mert Pista, a német az mindig fejre áll. A Kaplár Józsi, aki tulajdonképpen azt hiszem, hogy nem mond, a neve nem idegen, ő meg az évfolyam társam volt, aki mondta a Gyulainak, hogy hát ő most megy a német Mikit megnézi. És akkor kicsit győzkedte a Pistát, és akkor Pista is jött. Minden rendben ment.
Jól alakult. El kell mennünk hírekre, de Magyar Zoltánnal fogjuk folytatni, már csak azért is, mert időrendben Zoltán tiéd volt az első aranyérem, és ahogy olvasni lehetett, egyre fokozódott a várakozás, hiszen az esélyeseknek kikiáltott öttusázók, ökölvívók, vívók nem azt az eredményt hozták, amit előzetesen vártak, úgyhogy gondolom, hogy rajtad is már egyre nagyobb nyomás volt, de akkor a hírek után ezzel folytatjuk. Egyébként Sudár Attila, Németh Miklós és Magyar Zoltán a vendégünk.
Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyar! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Lőrincz Tamás olimpiai bajnok! Gyere Krisztóf egy jó beérkezéssel! Ez is térmes világ! Olimpiai bajnok a magyar női kajak négyes! Fantasztikus versenyzéssel!
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Hajrá, hajrá!
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Nem jutott elődöntőbe magyar vívó a hongkongi VB mai versenynapján. Országjárásra indul a tiszapárt, folytatódik a meleg idő záporokkal. Jó napot kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
Sporthírek.
Visszautasította a Blackburn Rovers szerződés hosszabbítási ajánlatát Tóth Balázs angol sajtóértesülések szerint. A magyar labdarúgó válogatott kapusát jövő nyári köti megállapodás az angol másodosztályú klubhoz, amely még a nyáron értékesítheti az előző idény legjobbjának megválasztott játékosát. Hosszabbított svéd hátvédjével a Ferencváros férfi jégkorong csapata. A múlt idényben 29 kanadai pontot elérő Jesper Lindgren magyar kupát és szuperkupát nyert az osztrák ligában érdekelt FTC-vel. A negyeddöntő jelentette a végállomást a kardozó Szilágyi Áron számára a vívók hongkongi világbajnokságán. A háromszoros olimpiai bajnok egy tussal kapott ki az egyiptomi Mohamed Amertől a 8 között. A női tőrözőknél Pásztor Flóra jutott a legtovább, ő két győzelem után a 8-at döntőben esett ki. A magyar vívó válogatott eddig 2 érmet szerzett az idei VB-n, amely holnap a csapatversenyekkel folytatódik. Az 5. Tour de France győzelmét ünneplő Tadej Pogacar nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy rajthozálljon a spanyol körversenyen is. A 27 éves szlovén kerékpáros eddig csak a Vueltán nem tudta megnyerni az összetett versenyt a 3 hetes viadalok közül.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Ismét országjárásra indul a tiszapárt. A választási győzelem után sem akar eltávolodni az emberektől. Erről is beszélt napirend előtt az országgyűlésben a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy ott lesznek újra a legkisebb településeken is. Beszámolnak arról, mit végeztek el. Az eddigi intézkedések között említette a vényköteles gyógyszerek áfájának szeptemberi eltörlését, a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás bevezetését, továbbá a tűzifa áfájának 27-ről 5%-ra csökkentését. Kétpárti amerikai kongresszusi delegációt fogadott az országházban Orbán Anita külügyminiszter. A megbeszélésen részt vett Kapitány István gazdasági és energetikai, valamint Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter is. A külügyminiszter beszámolója szerint a találkozón a védelmi együttműködés erősítéséről, a NATO szövetségesként folytatott partnerség elmélyítéséről, valamint a védelmi beruházások és a gazdasági kapcsolatok fejlesztéséről volt szó. A bölcsődei szakmai és érdekképviseleti szervezetekkel egyeztetett az elmúlt hetekben a kora gyermekkori jólétért felelős államtitkár.
főként a minőségi ellátás feltételeiről, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés javításáról és a szakmai együttműködés erősítéséről volt szó. Tannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a megbeszélések kapcsán hangsúlyozta, a 6 év alatti gyerekek közül majdnem minden ötödiknél tapasztalható valamilyen fejlődési elmaradás, és az érintettek több mint harmada nem jut hozzá időben a szükséges ellátáshoz. Megjelent a felhívás a közszolgálati tanács új tagjainak delegálására. A jelöléseket augusztus 26-án 14 óráig lehet beküldeni, közölte a szervezet. Az átalakuló közmédia működését ellenőrző 18 tagú testületbe egy-egy tagot delegálhatnak a Magyarországon bejegyzett gyermekek jogainak védelmével foglalkozó környezet, természet és állatvédelmi, valamint kulturális szakmai szervezetek. A részletes jelentkezési feltételek, valamint a jelentkezési lap az NMHH honlapján érhető el. Rövidített útvonalon közlekedik a Szentendrei hév szerdától augusztus 7-éig. Karbantartás miatt csak Kaszásdőlő és Szentendre között járnak a szerelvények. A Batthyány tér és Kaszásdőlő között, valamint a Göncz-Árpád városközpont és Kaszásdőlő között pótlóbusszal lehet utazni. A hív helyett a 34-es, a 106-os és a 134-es autóbuszok igénybevételét is javasolja a BKK.
Közlekedés.
Az M35-ösön az M3-as felé a 6-os kilométernél egy autó a szalagkorlátnak ütközött, a külső sávot lezárták. Aztán a 82-es főúton Bakony-Szentkirály közelében 3 autó összeütközött. A 37-es kilométernél a főutat lezárták, kerülni nagy kitérővel. A Réde-Bakonybánk Veszprém-Varsány útvonalon lehet. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
Időjárás.
Délután változóan felhőség mellett több-kevesebb napsütésre számíthatunk, csak kevés helyen fordulhat elő esőzápor. Holnap napos száraz idő várható kevés felhővel. A szél ma megerősödhet, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Holnapra mérséklődik a légmozgás, éjszaka 10-19, holnap napközben 27-32 fok valószínű.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
A témánk továbbra is az 1976-os montreáli olimpia, amelyet ugye 50 évvel ezelőtt rendeztek, 4 magyar aranyérem született, közülük 3-ban részes volt az a vendégsereg, akit itt köszönhetek továbbra is a stúdióban, Sudár Attila, a férfi vízilabda válogatott játékos, a német Miklós gerelyhajító és Magyar Zoltán, aki lólengésben lett olimpiai bajnok Montrealban, és a hírek előtt azt kérdeztem, Zoltán, hogy mennyire fokozódott a nyomás feléd, vagy a magyar csapat felé. Ugye eltelt majdnem egy hét, és nem született még magyar érem, miközben a sportvezetés a 4 évvel korábbi müncheni olimpiát szerette volna túlszárnyalni, vagy ugye ez volt az elvárás, ott 35 érem született, 6 arany. Szóval mennyire érezted ezt a felfokozott várakozást?
Nagyon. Az az igazság, hogy a sportvezetés nagyon ideges volt, ugye otthon el kellett számolni az eredményekkel. Hát nekem nem sokat tudtak segíteni, mert annyira nagy volt a feszültség, hogy egyik, nem akarom mondani a nevét, valamelyik sportvezetőnk, csak annyit mondott, remélem te hozod az aranyat. Most azért hozzá kell tenni a tornában, pláne lólengésben nagyon könnyű rontani, és én már 2 napja nem aludtam, nem tudtam WC-re menni, tehát nagyon-nagyon ideges voltam, így utaztam ki, és akkor kaptam ezt a nagyon jó biztatást. Nagy volt a csarnokban a feszültség, de szerencsére annyira föl voltam készülve fizikálisan is, meg mentálisan, mert én jó versenyző voltam, hogy meg tudtam csinálni a gyakorlatomat, és hát így elindult az első magyar aranyérem, és utána bekapcsolt az egész magyar csapat.
És érezted, hogy úgy nem csak rólad, nem csak az edzőről, edződről, Víg Lászlóról, de úgy mindenkiről lejött egy ilyen, legördült a kő, és valami felszabadult érzés jött a te aranyérmed után?
Hát nem csak az, hanem igazából egy olimpián ott egy csapat vagyunk, tehát ott egymás versenyeire kimegyünk, majd, hogy nem olyan, mintha saját csapatunk lenne. Tehát egészen más egy világbajnokság, ahol a magyarok küzdenek az egyéb nemzetek ellen. Itt az egész magyar delegáció sportolói, hát kijártunk mindenkihez, ahogy csak tudtunk, a jegyet szereztünk, ahogy ugyan az a szerencse a tornában, hogy a legelején van, emiatt a pech az, hogy nem tudunk kimenni soha a felvonulásra, a bevonulásra.
Megnyitóra, ugye?
Megnyitóra soha, mert akkor már edzés van, vagy föl kellett készülni, vagy nagyon gyorsan jöttek a versenyek, úgyhogy mi nem, egyszerűen nem láttunk ilyet. De hát utána megnyugodtak, és jöttek a többi eredmények. Hát Miklós is, vízilabda csapat is, hát Tordas Ildikó is szegény aranyérmet szerzett, és hát rengeteg bronz volt. Tehát, hogy, amit előbb említettél, hogy azok a formák nem jöttek ki. Lásd úszókat, akik végigverték az egész világot. Hargitay Andrássyék, Sose Csabáék, hát mindenkit, Verasztóék. És ott nem. Tehát nem jött. Még érmet se tudtak igazából szerezni, pedig, ha jól emlékszem, egy hónappal előtte Amerikában voltak, és mindenkit agyon vertek. Tehát nem jött mindenkinek össze ez a formaidőzítés, és ez emiatt hát óriási feszültség volt. Hát szerencsére én voltam az első, aki ezt megtörte.
Tengeren túli olimpiáról beszélünk, de mégis azt lehetett hallani, hogy nagyon sok ottani magyar kijött szurkolni, és azért ezt lehetett érzékelni. Erre emlékszem.
Ugye most voltunk kint, és hát amit említettek a sportbarátaim, hogy nagyon nem tudtuk, hogy ennyi magyar volt. Emlékeztünk, hogy sokai voltak, de amikor most meghallottuk, hogy 200-300 ezer magyar él Kanadába, és azok mindig majdnem nagyon-nagyon sokan eljöttek a versenyeinkre, és hallottuk őket, és ez egy nagyon jó érzés volt. Tehát Magyarországon nehéz volt abban az időszakban még kijutni, de a helyiek viszont állandóan drukkoltak nekünk, és amikor mi mentünk a mi magyarjainkhoz, akkor ők is ott voltak, és együtt drukkoltuk. Ugye nagyon-nagyon jó érzés volt.
Ugye úgy léptél a pódiumra, hogy tudtad, hogy ha jól emlékszem, a japán versenyző 9,8-as pontszámot kapott a gyakorlatára, tehát megint csak növekedett a nyomás és a feszültség, de ugye említetted, nagyon jó állapotban voltál. Hallgassunk meg a közvetítésből egy részletet, a Magyar Rádió közvetítette ugye a döntődet, Úrvári Sándor a riporter, a kommentátor.
Zoli fölemelte a kezét magasba, a vezetőbíró megadta a jelt, ég a zöld lámpa, és a magyar versenyző, Magyar Zoltán elindult útjára. Az első két kör ragyogóan sikerült. Megvan az a magyar spindli, a magyar orsó megvan, és már is megy a bőr közé, a magyar vándorral előre. A gyakorlat nehezedik részét már láthatjuk lát. Ez volt a Fradi figura, és már az egylábas munkát végzi Zoli. Újra csak azt kell mondanom, hogy túl vagyunk a nehezén, gyönyörűek az egylábas munkái. Óriási lendülettel, szép amplitúdó kiterjedéssel hajtja végre a gyakorlatát, és a varázs kemocuk rendre sikerülnek, és a leugrás előtti mozdulat még egy is megvan! Bízunk benne, hogy hát úgy ér sikerül.
Csodálatos! A kapcsihar itt a fórumban a legnagyobb! A kilengés óriási futat a kapcsiharban!
Elsőnek Gordán Dezső gratulált, neki keresünk Víg Lapit, úgy látszik, hogy a szigorú biztonsági őrök nem engedték be csak egy edzőt. Én bízom benne,
én azt hiszem, hogy csupa mosoly mellettem, a kollégák mutatják magasba az ujjukat. Megvan tehát az a gyakorlat, amivel azt hiszem, a pontozó bírák is arany éremmel honorálják ezt a sok-sok esztendős munkát.
És most várjuk. 9,9!
Nem bravo, lehet elvenni! Bravo, Zoli! Megvan Magyar Zoli! Ilyen Magyar Zoli, ilyen Víg Laci! Sikerült a győzelem!
Olimpiai bajnok, lólengésbe 28 év után magyar tornász, Magyar Zoltán.
Ez alapján visszajönnek emlékek.
Hát hogy ne? Azt hiszem, ezek amúgy beégnek az ember agyába, gondolom a Miklósnak is, mikor eldobta. És van egy olyan nagyon jó érzés, mikor az ember megcsinálja a gyakorlatát. Itt ugye végén voltam, de nagyon sok világversenyen indultam, úgyhogy ötödiknek, negyediknek sorsoltak be, ott megcsináltam a gyakorlatom, és ugyanaz az érzésem volt, mint a Miklósnak, mikor elsőre eldobta a világcsúcsot, és leült utána, és csak mosolygott a többin. Ez egy olyan kicsit lenézés, de igazából ez egy nagyon jó érzés, hogy nem, úgyse tudnak utánam jönni.
Tehát,
ez hihetetlen önbizalmat adhat, de ez tényleg csak azt feltételezi, hogy mögötte rengeteg munka volt, és nagyon sok helyen elmondtad, hogy edző, de Víg Lászlóval nem volt az a baráti, most remélem nem értesz félre, szeretetteljes kapcsolat, viszont elképesztő munkát tettetek bele, és mind a ketten egymásnak nagyon sok mindent köszönhettek. Köszönhetek, vagy mindent?
Hát ez egy szörnyű dolog, mert ugye nemrég halt meg az edzőm, és mi végig háborúban voltunk az egész időszak alatt. Az egy más világ volt. Tehát én most elmeséltem egy sztorit, hogy bementem az iskolába, földrajz tanártól fülest kaptam. Elmentem a nem tudom melyik tanárhoz, meghúzta a pajaszomat, pofont kaptam. Utána megkérdezik, hogy sóspogit, vagy édest kérek, a fenekemre ütöttek. De most ugyanez az edzésen, ha nem is vertek, de nagyon-nagyon szigorúan bántak velünk. Tehát ezeket nem lehetett szeretni. Nem lehetett szeretni, viszont amikor már befejeztem, és utána sokat beszélgettem az edzőmmel, akkor mondta, hogy nagyon sok zsákutcába mentünk be. Tehát az ő elképzelései az csak a mennyiség volt. Azt mondta, hogy ha szovjetornászok 400 elemet csinálnak, mi 600-at fogunk, és akkor megverjük őket. De hát ugye ez nem így volt, mert a saját gyerekei nem voltak túl tehetségesek, és ezért sok eredményt nem ért el. De utána, megmondom őszintén, hogy olyan szeretetben voltunk az utolsó 5-10 évben, hogy mindig felhívtam, rengeteget tudott beszélni, és akkor mondtam, megkértem, hogy ne a honfoglalásnál kezdjön a napjainkban, de nagyon jó humorizáltunk, és nagyon boldog vagyok, hogy amit elment, kezet tudtam csókolni neki, és át tudtam ölelni.
De amellett, hogy a mennyiségre ment ő, azért mindig újítottatok, nem? És ugye a Magyar Vándor néven elhíresült elem, de említhetünk több elemet is, tehát ezek mind-mind annak az eredményei, hogy ő mindig-mindig valamin törte a fejét.
Pontosan, tehát én nem voltam egy jó fizikai alkat, és ezért a rengeteg munka volt az, ami nekem segített. És nem csak lólengésben, hanem a többi szeren, amit én összedolgoztam, az segítette később a lólengést is. Tehát az a fizikai terhelés, az rengeteg olyan erőfölényem volt, hogy a gyakorlat végén még egy magyar vándor tudtam volna csinálni. Tehát ez nem a maximum volt, és amikor korrigálni kellett, egy picit is nem látszott, akkor is meg tudtam csinálni a gyakorlataimat. És hát ez azért, a legbüszkébb az egész pályafutásomra az, hogy világversenyen engem 8 évig senki nem vert meg.
Ez így van, hiszen a moszkvai olimpián is,
ott is sikerült,
olimpiai igen. Bajnok lettél. Július 23-án született Magyar Zoltán, olimpiai aranyérme, majd július 24-én Tordas Ildikó női törben lett ugye olimpiai bajnok, majd eljött július 26-a német Miklós Gerely hajítás döntője. Hallgassuk meg, hogy mi történt az első dobásodnál, a kommentátor Szepesi György.
Azt hiszem, nagy-nagy örömhírt jelenthetek. Németh Miklós első dobása valami egészen fantasztikus messzeségben robbant ki itt az olimpiai stadion szőnyeg szőnyegére. Egészen káprázatos berántás. Csodálatos roham után 90 méter fölött esett le a Gerely, és most zúg az aréna. Fölállnak a helyükről az atlétika barátai és rajongói. Németh mosolyog, örül, 94 méter, 58 centiméterre repült, új világcsúcs, új olimpiai rekord, fantasztikus teljesítmény, elképesztő ragyogó diadal. Németh Miklós, Németh Imre, 1948 London olimpiai bajnokának fia, 1976-ban Montrealban első dobására lenyűgöző teljesítmény nyújtott. Lenyűgöző azt, ami benne volt az elmúlt 10-12 esztendőben.
Hát csak, hogy érzékeltessük, hogy mit jelentett ez az eredmény, 94-58 az új világcsúcs, amivel kezdted gyakorlatilag a döntőt, és meg is nyerted. A második helyezett Finn Sitonen 87 méter 92 centis dobással végzett a második helyen, tehát elképesztő a különbség, és ahogy lehetett olvasni, vagy hallottam tőled, utána két sorozatot ki is hagytál. Ez miért kellett? A saját lelked megnyugtatására, az ellenfelek elbizonytalanítására, vagy...
Kell.
Uh-huh. Amikor eldobtad a Gerelyt, már érezted, hogy ebből egy óriási eredmény lesz?
Hát én azt hiszem, hogy a dobóatlétika az olyan, hogy már az eldobás pillanatában gyakorlatilag többé-kevésbé tudja az ember, hogy milyen, hogy sikerült. Ez jól sikerült. a középpatáján éreztem, hogy nem billegett a gerely, úgy repült, hogy lenni lehet, és van egy vonal, amely a világcsúcsot jelölte, ha nem is akkor is a távolságot a 90 métertől, az ember meg tudja becsülni, hogy ez jó vagy nem jó. Hát én azt éreztem, hogy ez jó volt. A Gyuri bácsiról csak annyit, hogy 48-ban ő közvetítette a fotelt.
És ugyanúgy közvetítette a te olimpiai aranyérmedet.
Azt hiszem, az egyik utolsó olimpiai bajnokokat meginterjú részletei, vagyis munkájában, mert úgy mindenkit végigvett. Azt hiszem, hogy benne volt az a teljesítési kényszer, hogy minden akkori élő olimpiai bajnokot gyakorlatilag meginterjúvel, és akkor kérdeztem tőle, hogy megvan-e a közvetítés, azt mondta, hogy sajnos nincs. Uh-huh. És kérdeztem tőle, hogy megvan ez.
Ez megvan, szerencsére az archívum segítségével.
Igen.
Az igaz, hogy az olimpiára édesapád úgy engedett el, hogy haza fogod hozni ezt az aranyérmet? Tehát hogyan? Ő bízott benned.
Hogyan?
Nem?
Nem, hát ő neki volt egy betegsége, éppen a betegsége, hát hogy mondjam, javuló részén volt tulajdonképpen akkor, amikor mi hazajöttünk. Előtte meg küzdött. Tehát nem is nagyon tudtunk beszélni. Uh-huh. Olyant mondott volna nekem, amelyet biztos vagyok benne, hogy nem tudtam volna igazán befogadni, vagy inkább elkerültem.
De te szerettél volna nem is neki bizonyítani, de miatta olimpiai bajnok lenni?
Persze.
Ugye egy gerelyhajító a versenyek előtt az edzéseken ér el eredményeket. Benne volt ez előzetesen, ez az eredmény, vagy azért téged is meglepett, hogy egy világcsúccsal kezdtél egy olimpiát?
Hát nézd, ez úgy megy, hogyha az ember jó formában van, akkor az edzés eredményeket sokkal, de sokkal túl tudja száralni egy optimális körülmény között. Ez egy elég jó körülmény volt, az az igazság. Úgyhogy vártam, hogy nyerni tudok. De azt nem, hogy világcsúcs lesz. Azt is hozzá kell tegyem, hogy én gyakran fejreálltam valóban így volt, ahogy hogy már elhangzott az előbb. Ez valószínűleg attól a túlzó takarástól, amelyet sosem úgy tudtam végrehajtani abból az erőt, nem úgy tudtam közvetíteni a gerelyhez, ahogy egy jó felkészült időszak után az ember meg tudja csinálni. Uh-huh. Na most ez egy olyan, ez ment. Magától értetődően.
És mondjuk el, hogy az olimpiai aranyérem után volt egy másik jutalom, egy Lada 1500-as, jól mondom, amelynek rendszám a ZI9458 volt.
Jól látod a helyzetet, igen. Hát a ZI9458 az azért volt érdekes, mert hát kaptunk egy lehetőséget, hogy kifizethetjük az olimpiai. Nem, azt hiszem az ajándék volt, ugye? Na, ajándékból kaptunk egy autót.
Nem volt ajándék.
Nem volt?
Nem.
Akkor
csak lehet, a világcsúcs
csak 7 évente lehet, hogy kapták magát, és te kaptál.
Akkor én kifizettem. Te is kifizetted, de ajándék volt annyiban, hogy hozzájutott az ember, és akkor felfegyverkezve két martinival, egy karton cigivel bementem a kocsiért, és akkor láttam, hogy a sorrend az úgy néz ki. Itt akkor csak arra készültem fel, hogy ne kelljen már annyit várni, akkor adok nekik egy kis kedveskéget, és akkor kiderült, hogy ott tart a rendszámoknak egy kiosztás, hogy ZI 9436. Uh-huh. Mondom, húha! És akkor megtette a eredményt, hozta az eredményt a kicsi ajándék, és aranyosak voltak, és megsérültek gyorsan.
És a világcsúcsot viselted az autód rendszámát.
Néha már nagyon kényelmetlen volt utána. Azért, mert én már lehet, hogy nem voltam annyira nagyon jó. 32 éves voltam, és akkor egy-két fejreállás azért itt is előfordult, illetve sok sérülés kísért újjában, és ezek a sérülések már nem voltak annyira ígéretesek. És nekem mindig 94-58 volt a rendszámom, fene egye meg.
Hát ez egy jó emlék a világcsúcsnak. Attila, említetted, hogy az utolsó pillanatban, vagy az utolsó pillanat utáni pillanatban kerültél be a keretbe, és olyan klasszisokkal játszottál, mint Faragó, Tamás, Gerendás, György. Te backként segítetted ezt a csapatot. Mi volt ott a szereped? Ugye 22 éves voltál ezen az olimpián, tehát a fiatalok közé tartoztál. Szóval hogyan illettél bele Gyarmati Dezső rendszerébe? Milyen mozaik elem voltál te?
A Miklós után nehéz megszólalni, mert még az ember is elérzékenyül, szóval azért ezek ilyen méreható dolgok. Amikor én bekerültem, akkor a legelső mérkőzésen én cserejátékos voltam, illetve hát nem játszottam az első két negyedbe, és mondjuk nem rosszul mondom, mert volt egy Andrew Kerr nevezetű center, aki két gólt lőtt centerből addig, és 4-2-re vezettek az ausztrálok, akiket, mint előtte említettem, 9-2-re vertük meg a Unikum kupán, és akkor mondta a Gyarmati, hogy menjél és fogd le. És hát én nem olyan játékos voltam, aki átöleltem, és szorítottam, és ütöttem, vágtam, hanem én messziről fogtam, szinte hozzá se értem a centerhez. Volt, hogy el tudtam venni a labdát, indítottam a Sárosit, vagy a Horkait, vagy a valamelyik játékost, de mindegy, lényeg az, hogy a végén nyertünk, és utána, hát minden meccsen utána kezdőjátékos voltam, és végigjátszottam csere nélkül a mérkőzéseket, sőt, még a legvégén, amikor összeállították a világválogatottat, akkor abban én is benne voltam.
Így van, az All-Star csapatban Csapó, Faragó, Szívós István mellett te is bekerültél, ugye ebben a bizonyos All-Star csapatban, ugye végig az összes meccset megnyertétek, és ahogy említettük, volt három csoportmérkőzés, majd utána egy ilyen körmérkőzéses minitorna következett, és az a helyzet állt elő, hogy az utolsó mérkőzés előtt ti már tudtátok, akkor hogy bármi lesz is, már olimpiai bajnokok vagytok.
Igen, hát akkor a jugoszláv volt az utolsó mérkőzés, és hogyha esetleg kikaptunk volna, már akkor is olimpiai bajnokok voltunk.
Ez a mérkőzés, ez a magyar-román párharc volt, itt dőlt el, hogy már olimpiai bajnokok lesznek, úgyhogy ezt a közvetítés részletet is meghallgathatjuk Szepesi György jóvoltából.
9-8 az eredmény, 21 másodperc a hátralévő idő, a miénk a labda, a gyerekek, most már a miénk a győzelem, szívós kezén, onnan tovább előre, Csapó még tovább, indulunk, Horkai körülnéz, Horkai beteszi középre a labdát, Csapóé, és most vége! Megvan tehát, megvan a győzelem, az újabb aranyérem, a harmadik magyar aranyérem. Gratulálunk, tiszta szívből gratulálunk a magyar fiúknak, akik ott bent a medencében összeborulnak, kedves hallgatóink. És puszi jobbról, puszi balról, Szívós, Faragó, Sárosi, Sudár, a fiatalok és idősebbek, egy generáció, 1954-es születésű a legfiatalabb, 1945-ös születésű a legidősebb játékos ebben a magyar csapatban, amely tehát, kedves hallgatóink, pont veszteség nélkül, 8 ponttal és pontveszteség nélkül áll a torna élén, és most már behozhatatlan előnnyel vezet.
Mondjuk el, hogy Csapó Gábor, Cservenyák Tibor, Faragó Tamás, Gerendás György, Horkai György, Kenész György, Konrád Ferenc, Molnár Endre, Sárosi László, Sudár Attila és ifjabb Szívós István játszott ezen az olimpián. Gyarmati Dezső volt ugye a szövetségi kapitány. Amikor egy csapat ott van egy magyar olimpiai válogatottban, az mindig különleges, nem? Tehát lehet mérkőzésekre járni. Az, hogy győztünk, aranyérmesek lettünk, azt mindig így mondják a szurkolók, amikor egy csapatról van szó. Szóval éreztétek-e azt, hogy ennek is egy ilyen varázsa van, és a müncheni ezüstérem után újra ott csillog a magyar vízilabda trónján.
Hát én is úgy szeretem mondani, illetve soha nem mondtam, hogy én nyertem, hanem mert ez egy csapatjáték, tehát hogyha egy láncszem nem működik, akkor nem tudunk nyerni. De szerencsére ez egy olyan csapat volt, amelyik nem is, tehát itt ilyen három grupra lehetett osztani. Én úgy éreztem, vagy úgy, ez a véleményem. Tehát voltak a fiatalok, a Gerendás, Horkai, Kenéz, én, mi voltunk így négyen, ilyen egység. Akkor volt a Csapó, Faragó, ők ketten egy egység, és akkor volt a Sárosi, a Cservenyák és a Molnár Endre, még a Konrád Feri, akik szintén így egy egységek voltak. Viszont ez a három egység, ez így kompaktibilis volt egymással, tehát mondhatom azt, hogy ugyanúgy jóba voltunk velük, és hát ezért tudott működni, mert ki tudtunk állni egymásért. Szóval...
És azt jól tudom, hogy a mai napig, nem tudom, havonta, vagy legalábbis rendszeresen összejártok?
Hát össze, most utoljára tegnap találkoztam a Horkaival, például a Horkai Gyurival, a Balatonon voltunk, és a Vizen találkoztunk, de rendszeresen Gerendással, Kenézzel összejárunk, szerencsére.
Azok a sportolók, akik ugyanazon az olimpián szerepelnek, és ha nem is feltétlenül aranyérmet nyernek, bár a ti esetetekben ez megadatott, de együtt harcoltak, együtt képviselték az országot, ez egy sorsközösség, és akármikor bárkivel találkoztok, akkor van egy közös múltatok, és egy közös emlék, amihez nyúlni lehet?
Hát igen. Nagyon szeretjük is egymást, én azt mondom, most kint voltunk Montrealba, nagyon sok csapattársunk, vagy másik sportágban 40 éve nem találkoztunk, és egyből összeülelkeztünk, és hát most nem akarok részletek bonyolodni, de a hölgyek dicsértek engem is, én őket dicsértem. Felemeltek. De tényleg nagyon szerettük egymást. Én úgy érzem, hogy az aranyérmesek, a bronzérmesek, ezüstérmesek és a helyezettek is úgy érzik, hogy mi közösen hoztuk ezeket az eredményeket. Kijártunk, amennyi jegyet tudtunk szerezni, mert ugye volt nekünk egy akkreditációnk, de az nem mindenhova volt jó. Tehát ott volt a vadászat, hogy ki tudjunk menni, pláne a döntőkre, és az egy fenomenális érzés volt, mikor oda kimentünk, és ott győzelmet láthattunk. Ez későbbi olimpiákon is, ahol én részt vettem, ott is ugyanez volt.
Hát sajnos letelt az idő, pedig még órákig lehetne sorolni a sok-sok élmény, de nagyon köszönjük, hogy sokszor örömteli, megható pillanatokban visszatudtunk veletek emlékezni erre a csodálatos olimpiára, és köszönjük szépen is szívből. Gratulálunk ezeknek a sikereknek, Sudár Attilának, Németh Miklósnak és Magyar Zoltánnak. Nagyon köszönjük, hogy eljöttek.
Köszönjük.
Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sport Rádió vitaműsora. Budapesten az FM 105.9-en.
16 óra 5 perc a pontos idő, kezdődik a mai Nemzeti Sportkör. Nagy szeretettel köszöntöm mai vendégeinket, Göbölyös Gábort, az MTI munkatársát, Szűcs Miklóst, a Nemzeti Sport főmunkatársát, illetve vezető szerkesztőjét, és Bitman Emilt, a Nemzeti Sport híradó főszerkesztőjét. Sziasztok!
Sziasztok! Most köszöntjük a hallgatókat!
Hát Gabi és Emil, pénteken ugyanígy ültünk itt, vagy ültetek, nem, hétfőn.
Hétfőn,
már
igen.
Keverem a napokat.
Pénteken elnézést, biztos nem itt ültem, de voltunk hétfőn, így, igen, hétfőn, egy adásban.
Hétfőn elnézést, ugyanígy hétfőn.
Szerintem hétfőn, igen.
És
igen.
Akkor mondtad azt, hogy pénteken volt valami jó statunk, úgyhogy valóban volt egy péntek hétfő.
Így van, lehet, hogy ez látás. Kevert meg, de akkor már valamiféle jóslásba, vagy ilyen előérzetetek volt már az NB1-es labdarúgó bajnokság nyitó fordulójával kapcsolatban. Hát talán elárulhatja, nem tudom, kimondhatjuk, hogy azért sok váratlan eredmény született, és olyan meglepetés, amire szerintem nem sokan számítottak. Kezdjük mondjuk a Ferencváros paksi vendégjátékával. 4-2-re nyert a Paks. Mind a két csapat ugye nemzetközi kupát játszott előtte pár nappal, úgyhogy nem tudom, hogy a fizikai fáradtságra fogható ez, vagy arra,
arra
hogy
Borbé
Balázs teljesen más keret állította fel a csapatát, ugye, mint a nemzetközi kupával szemben, szóval milyen meccs volt ez a ti olvasatatokban?
Ha mondjuk a Ferencvárossal kezdjük, én azt teljesen értem, hogy a Borbé Balázs miért forgatta fel a kezdőcsapatot, mert az, hogy az FTC nyert Hollandiában csütörtökön a Twente otthonában, elsődében, az egy elképesztően nagy dolog szerintem. És most egy újabb, illetve egy továbbjutás ebből a párharcból, az egy nagyon komoly pozícióba teszi a Ferencvárost. Én maximálisan megértem, hogy nyilván belenyúl a csapatba, és a kulcsemberek pénőt kaptak. Az más kérdés, hogy akik viszont most megkapták a lehetőséget a bizonyításra, azok közül biztos, hogy volt egy-két olyan játékos, aki úgy maradt meg a vezető edző fejében, hogy akkor jó őt egy darabig nem. Nyilván az NB1-et ezt lehet a maratoni futáshoz hasonlítani, hogy majd a végén kell az élen állni, és Bognár György nem véletlen mondta azt a lefújás után a győzelem ellenére, hogy szerinte a Ferencváros lesz majd a bajnok. Most még ez talán így belefér, de egy komoly visszajelzés, hogy annyira nem mély a keret, mert hogy a Paks is cserélt, azt hiszem 5 játékost, igaz, azt hiszem Szabó eltétás, mert egyébként sem játszhatott volna, de egyébként ott is egy felforgatott keret volt. Azt viszont jó volt látni, hogy az FTC ellen a paksi fiatalok, illetve a Paksban játszó fiatalok villogtak. Ez mindenképpen nekem mindig boldogságot okoz, hogyha 20 év alatti magyar srácot látok, aki ügyeskedik az NB1-ben, és ez így volt most.
És a Paksra ez egyébként jellemző már régóta.
Igen.
Igen, a tegnap a szerkesztőségben néztük a mérkőzést, és ott félig meddig viccelődtünk, nem is félig meddig, hogyha Hollandiában látják ezt az eredményt, mit szóltak, hogy milyen jó, hogy nem a Paksal találkoztat, hanem csak a Fradival idézőjelben, de komolyra fordítva a szót. Valóban, tehát mindenkit edző érezhetően a kupa mérkőzésre fókuszált jobban, ugye a más csapaton állt föl, Borbé Balázs az egyértelmű volt. Szerintem Bognár György, ahogy Emil is említette, hogy 5 játékos cserélődött, ugye elmondta már Bognár György az idény első meccse a kupa mérkőzése után is, hogy jobban megérkeztek most ebben az idényben, mint az elmúlt években szoktak. Egyébként ugye az a Panathinaikosz elleni mérkőzés az nem mutatott rosszul, tehát ahhoz képest, hogy az egy klasszisokkal magasabb polcra lakott csapat. Nem mutatott rosszul, a Paksot szerintem nagyon tisztességesen helytállt, hogy mi lesz Görögországban, azt nyilván majd meglátjuk, de szerintem ők is készülnek arra, hogy talán ha nem is biztos, hogy tovább jutnak, de semmiképpen az legyen, hogy nagyon sima kiesés volt, és emiatt is lehetett szerintem az, hogy a Paksnál is cseréltek, Borbé Balázsán egyértelmű volt. Éppen ezért érdemes szerintem is a Fradi oldaláról megközelíteni, hogy a csapat edzője nem lehet túl vidám. Ugye el is mondta egyébként a mérkőzés után nyilatkozott, hogy hogy neki a mentalitás, a harcosság hiányzott a játékosodból. Ugye olyan futballistákról van szó, akik mondjuk most megmutathatták volna magukat téthelyzetben az edzőnek, és ez valahogy elmaradt. Tehát elmondta Borbély Balázs, hogy úgy érezte, hogy a Paks jobban akarja a győzelmet, és valóban a Paks ugyanazt a egyébként csupaszív játékot hozta, mint amit megszoktunk tőlük. Akkor se álltak be védekezni, amikor 2 góllal vezetett a Fradi, tehát mentek előre, próbáltak futballozni, tehát a szó nemes értelmében próbáltak futballozni, és végül is ilyen szempontból a meccs egészét tekintve megérdemelten nyertek, hogy ebből hosszú távú következtetést lehet-e levonni, hát Borbély Balázs mindenképpen szerintem a játékosokkal, gondolom, hogy következő napokban elbeszélget erről a találkozóról is, és hogy ennek hosszabb távú hatása mi lesz a Fradira, az majd persze meglátjuk, akár a hétközi kupameccsen, akár meg a további fordulókban.
Kambi?
Én elfogadom azt, amit Emil mond, és amire valószínűleg Borbély Balázs is gondolt, hogy miért cseréli le a csapata nagy részét, de azért, aki valaha is élsportoló volt, főleg mondjuk labdarúgásban, ilyen magasságok én sose vittem, de egy nagyon monoton és kemény nyári felkészülésű után én mindig arra vágytam, hogy játszak. És azért a 4 nap az szerintem az egy kellő idő arra, hogy mondjuk kipihenje magát egy játékos. Nyilván vannak olyan játékosok ilyenkor, akik nincsenek mondjuk 100%-os fizikai állapotban, de szerintem egy bajnoki rajtnál, főleg ahol a 2 dobogós találkozik egymással, főleg mondjuk egy szurkolónak elvárható lenne az, hogy a lehető legjobb csapat találjon ki a kedvenc klubom. Borbély Balázs így döntött, nyilván ő lát olyan adatokat, amiket mi nem, főleg itt egészségügyi dolgokra gondolok. De azt tegyük hozzá, hogy mondjuk a Fradi tovább jut a hollandok ellen csütörtökön, és reméljük, hogy így lesz. Akkor egyébként ugyanezt megteheti a következő 2 vagy 3 hétben is, amikor már jönnek a következő fordulók. És azért láttuk azt az előző szezonban, hogy túl sok botlás azért nem fér bele, főleg, hogyha van egy olyan formában lévő ellenfél, mint mondjuk a Győr. Ráadásul ugye a Ferencváros az előző szezonban inkább otthon hullajtott pontokat, most rögtön egy idegenbeli verességgel kezdett. Nem azt mondom, hogy ezen fog múlni a bajnoki cím, mert valószínűleg nem ezen fog múlni, és a másik, amit mondtok, hogy vannak játékosok, akik megmutathatják magukat. Igen, csak amikor egy olyan összeállításba kell pályára lépni, hogy valószínűleg szerintem még edzésen se gyakorolták ezt a 11-et, ahogy ők most Pakson felálltak, úgy azért nehéz bizonyítani, hogy egy korábban sose gyakorolt felállással, társakkal kell neked neki menni egy ilyen
mérkőzésnek. De mondjuk a motiváció és az odaadás, vagy a lelkesedés,
például pont azt akartam, hogy az agresszivitást és a mentalitást hiányolta. Nem a játékra volt kihegyezve, hanem
hogy
azt látta.
Nyilván csak, hogyha rosszabb a játék, akkor a mentalitás is szerintem rosszabbnak tűnik kifelé. Tehát, hogy én nem gondolom, hogy bármelyik játékos is rossz mentalitással menne neki egy bajnoki rajtnak. Hát ez most így alakult. Mondom, itt az lesz a kérdés, hogy bejön-e mondjuk ez a terv a hollandok ellen.
Említettétek, hogy hosszú a bajnokság, de hogyha van Borbély Balázs fejében egy olyan terv, hogy mondjuk a Nemzetközi Kupában elsősorban a légiósokkal, és most használjunk egy olyan szót, hogy a legjobb csapat talál ki, és a bajnokságban majd bevetem a magyarokat, mikor jön el az a pillanat, vagy milyen eredmény kell ahhoz, hogy azt mondja, hogy hát lehet, hogy akkor ez nem működik, és akkor ezt nem tudom meglépni, anélkül, hogy kockáztatnám mondjuk a bajnoki cím megszerzését.
Én egy picit most hátralépnék, és annyit mondanék, hogy a Fradinak ugye volt ebben a bajnokságban, illetve ebben az idényben 4 meccse. Oda-vissza verték a Vojvodinát, nyertek Hollandiában, és egy igazoltan B csapattal elveszítették az első bajnokit. Tehát szerintem alapvetően itt a zöldfejes szurkolóknak aggódniuk még nem kell, amiatt kell, hogy lám-lám vannak a padon olyan emberek, akik, hogyha nagy a baj, biztosan nem tudnak segíteni, mert név nélkül 2-3 olyan játékos most is volt a kezdőben, akinél látszik, hogy ha alapcsapat van, akkor te a 17-8-19. Játékos vagy. Tehát szerintem ilyen jellegű probléma nincs. Borbély Balázs belépője szerintem jó volt a Népligetben. Nagyon szurkolok annak, hogy meglegyen a hollandok ellen a továbbjutás, mert nem az első 3 fordulóban fog eldőlni a bajnoki cím, és igen, az a botlás, az a tavaly őszi idegenbeli meccsek, mert ott azért 5 vagy 6 meccset meg otthon is vesztett a Ferencváros, annak volt jelentősége a végelszámolásnál. Szerintem ilyen jellegű matekra most még szerintem nincs szükség. Jussanak tovább valahogy a hollandokon, mert szerintem az nagyot szólna, tehát ha egy holland csapatot ki tudsz ütni az nagyot szólna, és a Paksulit beszéljünk, nekik pedig jár a kalapemelés, mert ha náluk nem is volt annyira B csapat, mert azért egészen jó nevek lettek a kezdőbe rakva, de megverték a Ferencvárost, van 3 pontjuk, és úgy mehetnek ki Görögországból, hogy egy egészen jó első meccset játszottak, ahogy a Miki is mondta, az a Bödegol parád, és csak úgy itt is emlékezzünk meg arról
a és a Fradi ellen még nem is volt rá szükség, úgyhogy igen, a fiatalok.
Pont a kollégák mesélték, hogy akik tegnap itt bent dolgoztak, hogy nagyon vártak még egy Bödegolt a végére, de az már lehet, hogy nem nézett volna ki annyira jól a Népligetben sem, úgyhogy mind a két csapatnak nagyon szurkolunk, hogy nem az, hogy hely tudjon állni, bár azt hiszem, hogy Paksi oldalról most az a realitás. Aztán lássunk újabb Böde csodát, de legyünk őszinték, azért arra pici az esély. A Ferencváros viszont jó helyzetben van, és ha tovább mennek, akkor szerintem bőven beáldozható volt a Paksi bajnoki, arról nem beszélve, hogy egy-két játékosról Borbély Balázs megkapta azt, amit viszont csak tétmeccs tud megmutatni, hogy mennyit tud segíteni, mert hiába rajzol szépen az edzésen, hogyha a meccsen meg kitörik a ceruza.
Ehhez csatlakoznék, amit Emil mondott, hogy a hollandok elleni továbbjutás oltárán beáldozható egy meccs, ez valóban így van, tehát a ferencvárosi szurkolót azt gondolom, hogyha meg lesz a csütörtökön a továbbjutás, akkor nem biztos, hogy erre olyan nagyon fognak emlékezni erre a tegnapi találkozóra, de ettől függetlenül azért a kis csengő ott csilingelhet a valahol a hátul a gondolatukba, hiszen az elmúlt idényben a Fradi elég sokáig szerepelt szerencsére az európai kupaporondon, hogy volt-e összefüggés a kupapon, hogy minél tovább szerepeltek, és hogy végül is a bajnokságot elvesztették. Én szerintem volt.
Hát ugye bocsánat, azt Robi Kint ki is mondta többször, hogy ugye a magyar ajánlás miatt ő nem tud olyan kezdőt felállítani a bajnokságban, amilyet szeretne.
Igen, mert ugye a Fradinak bő a kerete, csak nem biztos, hogy ez a bő keret, ez mi is. Igen, tehát, és ez szerintem erre tegnap, ha nem is mondom, hogy nem is jelentem ki egyetemben, hogy választ kapott erre Borbély Balázs, de erre utaló jelek vannak, hogy nem biztos, hogyha ki tud állítani két teljesen különböző csapatot, az azonos szintű lenne, nagyon nem az, a tegnapi találkozó alapján nagyon nem az, és innentől kezdve azért szerintem a ferencvárosi szurkolók egyrészt örülnek annak, hogy minél tovább jut a csapatuk a kupában, de szerintem számukra legalább olyan fontos, zárójelben mondom, lehet, hogy talán még fontosabb az, hogy megnyerjék a bajnokságot, tehát Borbély Balázsnak szerintem ebbe az idényben az lesz a legfontosabb feladata, hogy ezt a kettő tudjon egyensúlyozni. Tehát ez is meglegyen meg az is, ez szerintem nagyon nehéz lesz.
Minden
most.
Esetre, amit mondtok, hogy ebben a szakaszban még a nemzetközi kupa szereplés a fontosabb, mert hiszen, hogyha eljutnak egy főtáblára, ott már lehet botlani, de a megalapozni anyagilag, szakmailag az egész idényt, azt most kell.
Hát ez így van, tehát ezzel nem lehet vitatkozni, azért is mondtam, hogy nem most dől el a bajnokság, és ez még bőven beleférhet ez a vereség, de azért tegyük hozzá, hogy például ugye a harmadik fordulóból majd a Győr elleni rangadót, azt el kell halasztani, tehát a Fradi az megint ott lesz, majd hogy a nem tudom, negyedik, ötödik forduló környékén biztos, hogy meccs hátrányban lesz a többiekkel szemben, és azért egy szurkolónak nem olyan jó nézni azt, hogyha a csapatod 3-4-5 pontos hátrányban van adott esetben a bajnokság kezdete után. De mondom, ez a csütörtöki Twente elleni meccs, ez lesz ebből a szempontból az első vízválasztó, mert nyilván utána jön még egy kör, meglátjuk.
Illetve még egy gyors gondolat ehhez, hogy azért látjuk, hogy az Eto is csak döntetlent játszott, tehát itt most nem arról beszélgettünk, hogy a Fradinak úgy van 0 pontja, hogy a riválisok 6 meg 9-en állnak.
Igen.
Egy forduló ment le, kikaptak Pakson, megjegyzem, a Paks otthonában idézőben ki lehet kapni, a Paks egy jó csapat. Itt most a Népligetben szerintem minden a csütörtökről szól, mert az, hogy te Hollandiában tudtál nyerni, csak ismételni tudom magamat, az egy nagyon értékes dolog szerintem, és legyünk őszinték, nyáron ki gondolta volna, amit belengedtek, és hogy a csapatot szétszedik, elmennek a nagy nevek, kiárosítják a csapatot, ehhez képest inkább csak lefaragtak a keret létszámából, a kulcsemberek nagy többsége itt maradt, bár arról lehet olvasni, hogy lehet, hogy még egy-két távozó lehet, De most ott vannak, hogy egy nagy lépés választja el őket attól, hogy a Twentét kiejtsék, és utána már csak egy pár harcot kell nyerni valamelyik főtáblához. De ne is menjünk ennyire előre, most szerintem a Népligetben az számít, hogy a Twentén túl legyenek. ugyanazt a kört, most nem futom le, de szerintem ez beáldozható meccs volt.
Folytassuk a másik két nemzetközi kupaszereplő csapatunkkal, ugye, ahogy említetted, Emil, az újonc vasas 2-2-es döntetlent játszott a Győrrel, a Debrecen pedig hazai pályán 2-0-ra kikapott a Puskás Akadémiától. Ezek az eredmények mennyire voltak váratlanok számotokra?
Hát a vasas Eto számomra azért volt váratlan, nem azért, mert az újonc játszott a bajnokkal, nem feltétlenül, hanem sőt, még azért sem, mert hogy új edzővel állt föl a Győr, tehát tulajdonképpen azért még ismerkedési fázisban van a csapat és a szakvezetés. Leginkább azért, hogy azért visszaraktorán emberelőnybe került a Győr, és hogy nem volt ereje a játékban annyi, hogy ezt győzelemre tudja váltani ezt az előnyt. Helyzetei meg voltak, tehát ez nem lehet vitatni, hogy akár több gólt is szerezhetett volna a Győr. Egészen, nem tudom, furcsa megoldások születtek szinte 100%-os helyzetben, tehát nem is értettem. Viszont összességében az összteljesítmény így, hogy a vasas ember hátában játszott, ezt nem csalódás, és arról nem is beszélve, hogy a első fordulóban megszületett a szerintem az idény góljára esélyes gól, hát az egész elképesztő volt, amit hátulról láttam a kamerán, és olyan gyifli volt benne, hogy félelmetes volt, úgyhogy szélmény volt nézni. Ilyen még a VB-n sem nagyon volt, hogy őszinte legyen.
Erről beszélgettünk a szerkesztőségben, hogy melyik góra emlékezünk vissza most a VB-ről, ami tényleg egy ilyen extra, nagyon nagy gól volt, vagy látványos, és ilyen kaliberű, voltak szép gólok, de az, amire azt mondjuk, hogy emlékszel arra a 26-os VB góra, olyan most szerintem nem volt. Hát Urblik eltalálta.
Igen.
Parádés lövés.
Igen. Úgyhogy én azt mondom, hogy a Győr a számomra kicsi csalódás volt. A debreceni mérkőzés, azt pedig azt mondom, hogy a Puskás Akadémia szintén ott ismerkedési fázisban van az edző és a csapat. Jól sült el Debrecenbe, talán egy kicsit, nem is tudom, ilyen valamiért tompának éreztem a csapatot, tehát nem voltak fölpörögve, nem volt bennük az a tűz, én legalábbis így éreztem. Tulajdonképpen az egy sima mérkőzés volt, ez ilyen szempontból szintén meglepetés volt nekem.
Nekem főleg azért, mert csütörtökön tudósítottam a Debrecennek a konferencia liga selejtezőjét, és nekem ott nagyon szimpatikus volt a Debrecen. Látszott, hogy még kicsit ez a, amit te is mondtál, hogy az edző ismerkedik a játékosokkal, hogy keresték a helyüket a futballisták, de nekem egy ilyen nagyon összeszedett csapatnak tűnt, és abból a szempontból lepett meg ez a hazai vereség, mert azért a Puskás Akadémiára az elmúlt héten talán két nagy kaliberű szponzor lépett ki, tehát ott, hogyha probléma lehet a játékosok fejébe, azt szerintem biztos, hogy megvan most, kicsit ilyen bizonytalanság formájában. Ennek fényében engem nagyon-nagyon meglepett az eredmény. A vasas meccsből én nem sokat láttam, Urblik gólját természetesen igen, de ott már az elején láttam, hogy kiállítottak egy vasas játékost, hát mondom, akkor ez biztos, hogy sima lesz. Nem így lett, de nyilván ugye a Győrnél megint belejátszik a nemzetközi porond. Itt azért még az első fordulók erről fognak szólni, amik nem körvonalazódik végérvényesen, hogy melyik csapat pedig jut el majd a nemzetközi kupában.
És ugye az átigazolási időszak is tart még, tehát lehet, hogy a keretek is változnak. Német András talán egy ilyen be nem váltott ígéretként vonult be a köztudatba, eddig most pedig a duplájával tudott nyerni.
Igen, pont ezt akartam még hozzátenni, amit a Göbi mondott, hogy nekem a Puskás meccsben a kellemes meglepetés a Német András teljesítménye volt. Az első gól előtt volt egy ilyen biciklicsel, vagy fél biciklicsel testcselből, tehát olyat nem csinál valaki csak úgy. Tehát ebben a fiúban igenis sok minden mocorgott, hogy ez a be nem váltott ígéretet neki nem sok ideje van már arra, hogy azt bizonyítsa, hogy egy tényleg jó karakterű középcsatár. Én nagyon bízom abban, hogy ez az idény meghozhatja azt az áttörést, mert most egy gyengébb csapatban, hogyha ki tud felfelé lógni a góljaival, akkor abból a magyar futball is tudna még profitálni. Azért emlékezhetünk rá, hogy Genkben hogy indult a pályafutása, gyakorlatilag egy genki nevelés, megkapta a lehetőséget a felnőtt csapatban, aztán jött egy-két gól a cserepadról, de aztán mégsem maradt Genkben, elment Németországban, és a vége pedig Puskás Akadémia kispad és Hornyák Zsolt az előző idényben többször is kritizálta, úgyhogy én abban bízom, hogy ez az új edző, aki most jött a felcsúti csapathoz, ez meg tudja kicsit piszkálni Németh Andrásnak az önérzetét, újra fel lehet építeni, mert még mindig szerintem 22-23 éves a Németh András. És mondom, ez az első gólja, ez egy kifejezetten jó csatár teljesítmény volt. Egyébként engem meglepett a Puskás győzelme, tehát én arra számítottam, hogy a Debrecen még ott is egy picit azért bele lett nyúlva a kezdőbe, ugye ők meg a Pjunikot verték meg, és ők is majd visszavágott játszanak idegenben, úgyhogy engem az meglepett, hogy igazából az egy elég sima vendéggyőzelem volt. A Vasast illetően pedig, hát Urblik góljáról beszéltünk, első forduló, újonc, első meccset, neked az első tétmeccsed, az Etónak már volt ugye kupa meccse, kudarccal, aztán egy idegenbeli sima győzelemmel, szerintem az X most ezen a meccsen mindenkinek jó volt.
Amelyik együttestől még talán sokan sok mindent vártak, az az Újpest. Dárdai Pál nagyon hangzatos és nagyon, nem tudom, meghatározva vagy ilyen szívhez szóló interjút adott és motiváló célokról beszélt ehhez képest, ugye a Nyíregyháza ellen előnyt vesztettek, egy gólos hátrányból kaptak ki 2-1-re. Na ez mennyire volt meglepetés, Miki?
Hát szerintem mindenképpen az volt, említette a fél biciklicselt, nem tudom mennyire emlékeztet rá, a Temesvárinak volt egy szinte egy ilyen fél biciklicsel, az ellenfél 16-osán belül, ugye védőről beszélünk, csak ezt tenném hozzá, ott az alapvonal környékén behúzott a védelem mögé, és a zárójelbe jegyzem meg, de összességében az Újpest, ugye az a mindig jövőre csapatról beszélünk, ugye mindig arról van szó, hogy az Újpest jövőre lesz bajnok, ugye mindig ezt mondják, az a helyzet, hogy ez a teljesítmény, amit most nyújtottak, ez szerintem azokhoz a célokhoz, ami Dárdai Pál, illetve a klubelnök Ratatics Péter is megfogalmazott, ahhoz szerintem ez kevés volt, tehát nagyon, hát ha óvatosan fogalmazni, akkor visszafogott volt ez a produkció. Szélesi Zoltán ugye azt mondta a mérkőzés után, valami esélyt mondott, hogy még nincs kész a csapat. Hát elkezdődött a bajnokság, tehát mikorra készítsük el a csapatot, hanem a bajnokságra, szóval nekem ez ilyen mindig fura, az idényelei formától kezdve ezek mindig ilyen sablon nyilatkozatok. Én azt gondolom, hogy Újpesten nem tudom, miért nem tudnak összerakni ilyen pillanatban egy ütőképesnek tűnő csapatot. A tegnap előtt, nem a pénteki, mert pénteken volt, nem is tegnap előtt, pénteken volt a mérkőzés. A pénteki mérkőzés alapján ez még nem ütőképes.
Szerintem az a legnagyobb probléma Újpesten, hogy ütőképes csapatot úgy lehetett volna csinálni, hogy az előző szezonból, nem tudom, csapat 80%-át kellett volna lecserélni körülbelül, az én véleményem szerint. Ugye itt a műsor terve volt, hogy az Újpest aktív volt igazán az átigazolási piacon, ami igaz, de egyébként olyan nagy kulcsjátékost nem szerződtettek a Lilafehérek, tehát nyilván a kapuba Szappanost, én is nagyon kedvelem, most két nagy, tehát egy percen, két labda érintés alatt két hatalmas hiba, de szerintem Ettülő nem lett rosszabb kapus, és Margraf, tehát ők nem olyan játék, lehet rájuk mondjuk egy biztos védelmet építeni, de az, hogy eredményes legyen a csapat, az nem fog működni. És szerintem a dárdai mágia az ahhoz kevés, hogy ez egész szezonon keresztül mondjuk az Újpestnél kitartson. Tehát itt szerintem lehet, hogy még most itt az átigazolási idény legvégénél még valamit húznak a Lilafehérek, de én még mindig úgy gondolom, hogy legalább 3-4-5 minőségi játékosra lenne szükség. És azért ezt itt a magyar piacon belül megoldani nem lehet. Nemzetköziről meg nem látom, hogy azt sikerülne ennyi játékost hozni.
Hát ugye egy magyar játékost rebesgettek még az elmúlt héten is, hogy esetleg Lukács érkezhet majd a Puskásból, tehát szerintem még ha valahol biztosan...
Mert olyan név lenne egyébként.
Ha valahol biztosan fognak változtatni a kereten, a következő, nem tudom, augusztus 31 vagy szeptember közepe az NB1-nek az átigazolási, majd a határidőnek a lejárta, biztos, hogy Újpest lesz. Aki, nekem van egy ilyen fétésem, hogy szerettem utána olvasgatni a szurkolói hozzászólásokat az adott klub honlapján.
Hát azok nem voltak
pozitívak. Érdemes megnézni, hogy a mai újpesti posztok alatt is a szurkolókban van egy ilyen nagyon, nagyon, nagyon mélyen lévő ellenállás, és nyilván évek óta hiteket is kapják, és amikor a Dárdai Pali csatlakozott ez a projekthez, akkor mindenki elhitte, hogy akkor itt most minden meg fog változni, holott Dárdai utalt arra, hogy ez nem megy egy csettintésre, tehát minimum fél év kell ahhoz, hogy egyáltalán lássák azt, hogy hogy mit lehet tenni. Ugye fél év letelt, jött az első bajnoki, ahol hát pont az egyik kulcsembernek volt tényleg ott néhány másodperc alatt két olyan hibája, hogyha ez a meccs mondjuk döntetlen, akkor lehet ezek a hangok most nem lennének olyan hangosak, mint amennyire most. Most pont megnéztem, hogy Debrecen-Kisvárda a következő két újpesti meccs. Itt most a Liláknak virítania kell, különben itt Szélesi Zoltán nagyon komoly bekiabálásokat fog kapni a Megyeri úton, vagy éppen az Újpest játszik, úgyhogy ott ha van csapat, amelyiken most nyomás van, vagy van vezetőedző, így első forduló után a Szélesi Zoltán szerintem.
Az biztos, hogy az első forduló után ezeket mondjuk le lehet vonni, ezeket a konzekvenciákat, de sok mindenre azért nem lehet belőlük alapozni, hosszú még a bajnokság, úgyhogy meglátjuk, hogy hogyan alakul. A hírek után folytatjuk a Nemzeti Sportkört Göbös Gáborral, Szűcs Miklossal és Bitman Emillel.
Ez a Nemzeti Sportkör a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől. A Dunán.
Itt van, de nem jött.
Vagyom, örökség. Hol van? Sehol.
Önnek a pénz többet ér, mint az, akit szeret.
Filmek Jókai Mór regényeiből.
Nőr megyek a várokhoz.
Szegény gazdagok, gazdag szegények.
Boldogsághoz mindenkinek jussa van.
Vasárnap 20 órától az M1-en.
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
Nem jutott elődöntőbe magyar vívó a hongkongi VB mai versenynapján. Eloldották az olaszországi erdőtüzeket, folytatódik a meleg idő záporokkal. Jó napot kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
Sporthírek.
Visszautasította a Blackburn Rovers szerződés hosszabbítási ajánlatát Tóth Balázs angol sajtóértesülések szerint. A magyar labdarúgó válogatott kapusát jövő nyári köti megállapodás az angol másodosztályú klubhoz, amely még a nyáron értékesítheti az előző idén legjobbjának megválasztott játékosát. Bejelentette visszavonulását a labdarúgó világbajnokság döntőjében bíráskodó Slavko Vincic. A 46 éves szlovén játékvezető 2019 óta működött közre a legmagasabb szinten, a spanyol-argentin VB döntőt megelőzően, 2022-ben a Bajnokok Ligája fináléjában is ő fújta a sípot. Hosszabbított svéd hátvédjével a Ferencváros férfi jégkorong csapata. A múlt idényben 29 kanadai pontot elérő Jesper Lindgren magyar kupát és szuperkupát nyert az osztrák ligában érdekelt FTC-vel. A negyeddöntő jelentette a végállomást a kardozó Szilágyi Áron számára a vívók hongkongi világbajnokságán. A háromszoros olimpiai bajnok egy tussal kapott ki az egyiptomi Mohamed Amertől a 8 között. A női tőrözőknél Pásztor Flóra jutott a legtovább, ő két győzelem után a nyolcaddöntőben esett ki. A magyar vívó válogatott eddig két érmet szerzett az idei VB-n, amely holnap a csapatversenyekkel folytatódik. Az ötödik Tour de France győzelmét ünneplő Tadej Pogacar nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy rajthozálljon a spanyol körversenyen is. A 27 éves szlovén kerékpáros eddig csak a Vueltán nem tudta megnyerni az összetett versenyt a három hetes fiatalok közül.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
Ismét országjárásra indul a Tisza párt, erről beszélt a miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásában. Magyar Péter elmondta, hogy meghallgatják az emberek véleményét, és beszámolnak arról, milyen vállalásokat teljesítettek. Az eddigi intézkedések között említette a vényköteles gyógyszerek áfájának szeptemberi eltörlését, a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás bevezetését, továbbá a tűzifa áfájának 27-ről 5%-ra csökkentését. Kivonult a Fidesz és a KDNP a parlament mai üléséről. Azért hagyták el az üléstermet, mert a miniszterelnök beszéde után a fideszes Hankó Balázs szólalt fel személyes érintettség miatt, de megvonták tőle a szót arra hivatkozva, hogy eltért a tárgytól. A Fidesz frakcióvezetője szerint az ellenzékkel szemben politikai koncepciós eljárás zajlik. Bóka János jelezte, a Fidesz és a KDNP kezdeményezi a házbizottság rendkívüli ülését. Az előző kormány hatalmas anyagi támogatást ígért a BYD szegedi beruházásához, közölte a külügyminisztérium parlamenti államtitkára a Facebook oldalára feltöltött videóban. Felkei György László elmondta, hogy a minisztériumban rendelkezésre álló iratanyag szerint A magyar állam több mint 70 milliárd forint infrastruktúrális támogatást vállalt azon a területen, ahová a BYD költözik. Emellett közvetlenül is hatalmas anyagi támogatást ígért a vállalatnak, ennek pontos összege azonban üzleti titok. Az államtitkár hozzátette, a BYD mintegy 10 000 vendégmunkás behozatalára kapott engedélyt, majdnem annyi ember számára, mint ahány munkahelyet ígértek. Megrepett a szélvédője egy Dubrovnikba tartó repülőgépnek. A norvég légitársaság fapados járata reggel szállt fel Oszlóból, de a személyzet és a légirányítás elővigyázatosságból úgy döntött, hogy megszakítja az utat. A csaknem 12 éves repülőgép biztonságosan landolt Bécsben. Az utasokat egy másik gépen viszik tovább. Eloltották az erdőtüzeket Dél-Olaszországban. A turisták biztonságban visszatérhettek szállásukra. Senki nem sérült meg, de a tűz hatalmas pusztítást végzett. A lángok miatt több száz embert a tengeren keresztül menekítettek ki.
Közlekedés.
Az M1-esen Hegyeshalom felé az M0-ás csomópont és Zsámbék között időszakos torlódás tapasztalható, helyenként lépésben halad a forgalom. Aztán az M35-ösen az M3-as felé a 6-os kilométernél egy autó a szalagkorlátnak ütközött. A külső sávot lezárták. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
Időjárás.
Délután változóan felhőség mellett több-kevesebb napsütésre számíthatunk, csak kevés helyen fordulhat elő esőzápor. Holnap napos száraz idő várható kevés felhővel. A szél ma megerősödhet, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Holnapra mérséklődik a légmozgás. Éjszaka 10-19, holnap napközben 27-32 fok valószínű.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör. A hangadók rangadója. A Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
Folytatjuk a Nemzeti Sportkört, vendégeink továbbra is Göbölyös Gábor, Szűcs Miklós és Bitman Emil, és a hazai labdarúgás után foglalkozunk egy kicsit nemzetközi futballal, hiszen a Liverpool lejátszotta első felkészülési mérkőzését az Egyesült Államokban a Sunderland ellen aratott 4-2-es győzelmet. A liverpooli csapat Szoboszlai Dominik csereként lépett pályára, egyrészt ez egy nagyszerű gólt lőtt, gólpaszt is adott, ráadásul ő kapta meg a csapatkapitányuk a karszalagot, amikor pályára lépett, úgyhogy ezek mind olyan pozitívumok, amik olyan dolgokat vetítenek előre az idényre, amit szeretnénk látni.
Láttam azt a gólt, és vissza kellett néznem, hogy akkor most hogy is történt, mert lassítása nem volt, aztán egy másik szurkolói videóból láttam, hogy hol ment be az a labda, egy szép kapáslövés volt. Nekem ugye nagyon tetszik az Iraolának a belépője Liverpoolba, jókat írnak róla, a játékosok jó dolgokat mesélnek, úgyhogy bízom benne, hogy néhány hónap múlva arról beszélgetünk, hogy a legjobb nyári igazolás Iraola volt a Liverpoolnál, mert hogy Dominik még nála is tudott szintet lépni. Minden esetre ez a 45 perc, ez nagyon rendben volt, remélem, hogy a folytatás is ilyen lesz. Az látszik, mert a válogatottban is láttuk, hogy Dominik szereti a felelősséget, nem nyomja agyon a vállát. Úgyhogy én nagyon bizakodó vagyok, és tényleg remélem, hogy tud még egy szintet lépni, mert már az is hihetetlen, ahol most van. De hogyha még ezen is tudna picit emelni, bárha nem, akkor is elégedettek lehetnénk, és büszkék lehetnénk, de elképesztő látni, hogy most már ott van a karszalag a kezén, csak így tovább szurkolunk neki nagyon.
Igen, Dominik, szerintem nagyon jó hetei vannak, hiszen ugye nemrégiben hosszabbított 2031-ig, tehát érzi ő is, hogy megvan a bizalom vele szembe. Nyilván ő is gondolom, hogy azért is hosszabbított, mert bízik a csapatban, illetve remélhetőleg az új edző is olyan, új edzővel is olyan viszonyt tud kialakítani, ami neki és a csapatnak is egyébként hasznos. Szerintem erre utal ez is, hogy megkapta a csapatkapitányi karszalagot, hogy ő neki azért nagyon fontos szerepet szánnak a csapatban, úgyhogy az, hogy a felkészülési meccsen gólpaszt adott, szerintem ez nagyon jó, tehát az önbizalomnak mindenképpen jót tesz. ráadásul egy ilyen rájellemző gól, tehát nem egy ilyen bepöccintem az ötés felesről.
Nem is nagyon szokott ilyen.
Igen, azért mondom, tehát ugye a világbajnokságon azért volt a csapatok, akik a 16-oson kívül szerintem nem is lőttek, tehát szerintem egy edzésen se, de ugye Szoboszlai meg gyakorlatilag 16-oson kívül lövöldözi a gólokat, úgyhogy ez a mai futballban szerintem kifejezetten érték, és én azt tapasztalom, hogy a Liverpool szurkoló is, és remélhetőleg Iraola is nagyon értékeli ezt, hogy mit tud ő valójában, és hogy valóban ott fog játszani egyébként azon a poszton, ami neki való, mert azért az elmúlt idényben beszéltünk itt is sokszor róla, mert nyilván mindenkinek meg volt arra a véleménye. Szerintem is luxus volt az, hogy a jobb hátvédet játszottak vele a középpályán.
Annyira mélyen, igen, az igen, is
igen,
luxus.
Igen. Tehát, hogyha ő azt tudja játszani, amit ahol a legjobban szeret és amit tud, akkor szerintem az, hogy gólt lőtt most a felkészülési meccsen és gólpaszt is adott, ez nem egy egyszeri alkalom lesz, hanem ez egy nagy sorozatnak a kezdete.
És hát ugye a labdarúgó tudása az eddig sem volt kérdéses, de ez nyilván az ő személyiségét is mutatja, hogyha csapatkapitányként számolnak vele.
Így van, és amit Emil mondott, hogy reméljük, hogy tud egyet előrelépni. Én szerintem már most előrelépett egyet abban, hogy ha megnézitek a Liverpoolnak a social felületeit, egyértelműen látszik, hogy most Szoboszlai a csapatnak az arca. Az előző szezonban még úgymond szalával próbálták eladni a dolgokat, de most, ha jól emlékszem, akkor vedd meg az új meszt című poszt. Ő van rajta a Nashville meccs után, legalább 4 vagy 5 videós beszámoló volt, hogy aláírásokat osztogat, gyerekekkel fényképezkedik, és egészen döbbenetes, mert azért ott a Liverpoolban lennének kihívók, úgymond erre, ebben a versenyben, tehát mondjuk egy Wirtzre gondolok, egy Isakra gondolok, akikért
150 millió fontot fizettek. Vissza,
egyébként tehát... pont a meccsnek, a meccs után érkeztek, igen, ott az öltözőben.
Jó, a meglepetés és akkor... vendég, nem talán? Igen. Ugye Wirtzről nem tudtak, és akkor ahogy jöttek a játékosok, igen, és nyilván abban a videóban is felbukkan Dominik,
igen. És szerintem nagyon jó esély van rá, hogy majd a Premier League első fordulójában is ő lesz a kapitány, mert én azt látom, hogy a társak is készek arra, hogy beálljanak egy magyar futbalista mögül, egyébként döbbenetes ezt így kimondani. Igen.
Hogyha Van Dijk lesz, akkor valószínűleg Dominik csapatkapitány helyettese. De nincs ezzel baj, hát most eleve az, hogy te Liverpool csapatkapitány helyettese vagy, de hogyha Van Dijk esetleg sérült vagy eltiltott, mert azért nem valószínű, hogy a következő idényben is szinte minden meccsen végig fog játszani Van Dijk, mert azért vele már egy picit jobban kell spórolni, úgyhogy én bízom abban, hogy lesz olyan Premier League meccs már a 26-27-es idényben, amikor mink az Anfield-en
100% hogy lesz. Tuti, hogy lesz.
A vörösöket. Hatjaik.
Biztos, hogy igen, lesz. Igen. Az egy
elkezdetben.
És már Jürgen Klopp is értékelte ugye az ő teljesítményét, és bravúros átkötés, hiszen Jürgen Klopp lett a német labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya, aki 4 évre vállalta el ezt a tisztséget, tehát a következő EB-n és világbajnokságon is irányítja majd a válogatottat, és a bemutatkozó sajtótájékoztatóján azért megfogalmazott 1-2 kritikát a német sajtó felé, miszerint Julian Nagelsmannt, vagy például Thomas Tuchelt, az angol válogatott szövetségi kapitányait is méltatlan helyzetbe hozták azok az újságírói kritikák, cikkek, amik a VB alatt születtek. Miért volt fontos ez, hogy így leszögezze rögtön az elején ezt?
Hát szerintem Klopp meghúzta a vonalat, hogy mindenki pontosan tudja, hogy ha mondjuk az adott első szeptemberi mérkőzés még nem úgy sikerül, akkor igenis legyenek már türelemmel, meg azért az edző is ember, az edző is hozhat adott esetben rossz döntést, de amikor még a családját is belekeverik a kritikákba, az nem hangzik jól. Egy minimális kitérő, ugye nem egyszer láttuk már, hogy Marco Rossi is elégedetlenkedett, esetleg egy kérdés provokatívnak ítélt meg. Hát ehhez képest, amit mondjuk Tuchel meg ugye Nagelsmann kapott a német, illetve a brit sajtótól, azért az egyes... egyes újságírók tényleg túlmentek a határon. Klopp egyébként szerintem a lehető legjobb választás, mert ő tud építeni is játékost. Ez más kérdés, hogy szövetségi kapitányként nincs annyi időd, hogy valakit felhúzzál, de itt kigyűjtögettem magamnak, hogy azért most Neuerről ne beszéljünk, mert 40 éves, és nyilván ő már nem lesz ott a következő kerethirdetésnél illetően, de Rüdiger, Goretzka, Kimmich, Sané, Tah, mint 30 vagy a fölötti játékosok, tehát Kloppnak ebben a 4 évben csapatot is kell építenie, és azért hát a német utánpótlás még nem olyan, mint 15 vagy 20 éve. Van egy jó alapcsapat szerintem, de meg kell találni azokat az embereket, akik a teljes keretet adják, és ezért a német Bundesliga klubok is erőteljesen igazolgatnak máshonnan, és nem feltétlen német fiatalokkal töltik fel a keretet, úgyhogy nagyon komoly feladat elé áll. Éppen ezért kér szerintem burkoltan türelmet az újságíróktól, és hogyha valakit lehet tisztelni Németországban, szerintem Jürgen Klopp. Tehát Klopp az az ember, hogyha a VB előtt bárkit megkérdeznek, hogy ki legyen a következő kapitány, akkor szerintem 10-ből 7 vagy 8 ember biztos, hogy Jürgen Kloppot mondja, 2 vagy 3 meg azt mondja, hogy nem néz focit. Uh-huh. Szóval hiszen annyira egyértelműen Klopp volt, akit mindenki szeretett volna, megkapták, akkor most hagyják dolgozni.
A Red Bullnál végzett munkája egyébként feltételezi azt, hogy pontosan tisztában van a felhozatallal, akár az utánpótlás korú német játékosokkal, akár az első osztályban?
Ebben biztos vagyok, hogy teljesen tisztában van ezzel.
Mert készült is,
persze, nyilván készült. Persze, és egyébként ugye nem mondom, hogy meglepetés volt, mert én is számítottam, hogy ő lesz a kapitány. Azt gondolom, hogy ez már ugye hetek óta ez téma volt, de úgy összességében azért megnéztem volna azt a filmet, amit Klopp fejébe zajlott, hogy pontosan amikor megkeresték, hogy mi zajlott le benne. Mert ugye azért neki volt egy, nem azt mondom, hogy kényelmes, de mégis volt egy jó állása,
stresszmentes
jó állása, egy nagyon-nagyon erős múltja ugye a Liverpool után, azért ő a felső polcos edző kategóriájába tartozott, és nyilván most nem volt aktív az elmúlt években, de szerintem még mindenki oda sorolja, és ezzel szemben a másik oldalon pedig egy nem német futballt játszó német válogatott volt ezen a világbajnokságon, mert hát az elmúlt időszakban is azért voltak problémák, voltak, amikor nem jutottak tovább a csoportból, tehát szerintem ugye a németeknél nem jellemző, hogy mit tudom én, ballábbat jel falat, és kirúgják a kapitányt, tehát ott azért általában hosszú életűek a kapitányok, de itt az elmúlt időszakban azért volt több csere, és hát mondom, olyan helyzetbe veszi át Klopp ezt a keretet, ezt a válogatottat, amelyiknél a német futball történetében gyakorlatilag csak jobb volt szinte, úgyhogy egy nagyon nagy feladat, úgyhogy kíváncsi lennék, ezért kezdtem elmondani, ezt megnéztem volna ezt a filmet, tehát hogy mi volt a szakmai kihívás mellett, mi volt az, ami ez döntött, mert emellett döntött, mert azért ez egy nagyon nagy feladat, és ahogy Emil is mondja, valószínűleg mindez az újságíróknak szólt megjegyzése is ennek szólt, hogy ő türelmet kér, mert ezt pontosan ő is tudja, hogy ez nem fog menni egyik napról a másikra.
Még egy gondolatot szeretnék hozzáfűzni, hogy azért is lesz nehezebb dolga, és Nagelsmannnek is ezért volt már nehezebb dolga, mert a mindenkori német kapitány támaszkodhatott egy erős Bayern Münchenre. A Bayern most is erős, de nem azért erős, mert a német válogatott gerincét adják a bajorok, és gyakorlatilag meg kell találni a kirakóba a hiányzó 2-3-4-5 embert, hanem gyakorlatilag a Bayernben is túlnyomó többségében már kipróbált szuper légiósok vannak, Olisét most így hirtelnyében, ha ki kell emelni valakit. Nem az van, hogy van egy olyan gerinced, ahova be kell tenni mondjuk a Havertzet, a Wirtzet, és akkor megvagy, hanem itt most a mindenonnan kell összerakosgatni a különböző csapatokból játékosokat, de hogyha valaki erre képes lehet Németországban, az a Klopp már csak a szenvedélyével is, tehát itt azért azt látjuk, és a saját példánkon tudjuk, hogy hétfőn megérkezik telkében a válogatott, és csütörtökön már meccset játszik, tehát itt nem arról van szó, hogy akkor lehet készülgetni, és ugyanez lesz Németországnál, tehát hogy Kloppnak nem sok ideje lesz csapatot építeni, úgyhogy a mai futballban a szövetségi kapitányoknak nincs egyszerű dolga, még akkor sem, hogyha most ugye átalakították a lebonyolítást, és nem kettő meccsre jön össze a válogatott, de ez egy nehéz feladat, és szerintem nem feltétlen van meg most a német keretménysége az építkezéshez, úgyhogy itt keresgélni is kell majd az új kulcsembereket.
Tehát a 4 év az talán azt jelzi, hogy hosszú távra terveznek, és talán lesz ideje, vagy lehetősége.
Igen, bár megmondom őszintén, ez a kiszólás az újságíróknak engem egy kicsit meglepett. Tehát egy edző, aki 9 évet eltölt Angliába, ahol ütik-verik az edzőket, tényleg, és ráadásul azért ne felejtsük el, hogy a Liverpoolnál legenda, de nem úgy lett legenda, hogy 8 bajnoki címet nyert a csapattal. Nyilván nyert bajnokságot, BL-t, de azt azért egy elég hosszú idő után, és ott megkapta a bizalmat. Itt egy német válogatottnál azzal kezdeni, mint amit annak idején Dárdai Pál a MLS székházába, hogy türelmet kér, hát egy többszörös világbajnoknál szerintem a szurkolóknál nem az, hogy hát akkor most nézzük meg két évig, hogy ez hogy működik. Nem, tehát itt azonnali eredményekre van szükség, még ha azt elismerem, hogy még nyilván az első felkészülési meccs, hogy Nemzetek Ligája lesz most a legközelebb.
Tét meccsel fog kezdeni,
nem úgy sikerül, akkor nyilván nem kell még levenni róla a keresztvizet, de azért összességében nekem egyébként Klopp, én ha nem a magyar válogatottról szól, akkor én a német csapat felé vagyok elkötelező a gyerekkorom óta, és én úgy voltam Kloppal, hogy szerintem ő egy tipikusan egy tökéletes klubedző, aki nem a nulláról, de hogy egy bizonyos szintről, egy nagyon magas szintre fel tud emelni egy csapatot.
És játékosokat is,
de hosszú idő alatt, tehát nem az, hogy egy-két hét alatt. Itt neki tényleg néhány nap alatt kell beleszoktatni a játékosokat abba a hihetetlen tempójú játékban, amit egyébként már Dortmundban megkövetelt, meg Liverpoolban megkövetelt. Nem tudom, hogy megvan neke a fejében, hogy kikkel képzeli ezt el, de azt, hogy ő néhány nap alatt megoldja ezeket a dolgokat, azt én nem annyira látom. Egy rendkívül szenvedélyes pali, aki átadja az érzéseit, de ezek hosszú-hosszú hetek szerintem.
Viszont azért...
Ettől függetlenül, bocsánat, én se tudtam volna jobb nevet mondani. Tehát, hogy ő volt a legjobb elérhető edző gyakorlatilag az egész paletta.
A szenvedély sokat segített egyébként az első egy-két meccsen, tehát az a Kloppféle energia, tehát szerintem azt egy-két edzés alatt át tudja adni, és azért, hogyha Klopp oda megy, és oda súgja a füledbe, hogy meg tudod csinálni kicsi, akkor...
Lehet, hogy jönnek vereségek,
de mondjuk a Virc az tudja magáról az biztos, szerintem, hogy meg tudja csinálni.
Meg az intenzitás is megvan szerintem a legtöbb játékosban, tehát azért nem a... Na szóval a minőségi klubokból jönnek, csak az a világklasszis faktor, ami mondjuk korábban minden poszton megvolt a németeknél, az most nincs meg. Uh-huh. Ettől függetlenül azért... Ha félreérthető is voltam, nem arról van szó, hogy ez egy gyenge német merítés, csak nem olyan, mint mondjuk a legutóbbi világbajnok csapat, hanem talán egy polccal.
Kicsit nehezebb dolga lesz Jürgen Kloppnak, de innen is sok sikert kívánunk neki természetesen. A férfi és a női vízilabda válogatottunk Sydneyben, vett részt ugye a világkupa szuperdöntőben, a férfiak 15-14-re kikaptak a döntőben, és így ezüstérmesek lettek a görögök mögött, még a hölgyek a hetedik helyért játszottak Kína ellen, és így hetedikként zártak. Milyen előérzettel néztétek, vagy vártátok ezt a világkupát? Ugye sokszor elmondtuk már, hogy volt már idén egy Európa-bajnokság, de sem világbajnokság, sem olimpia nincs idén, tehát ez talán a fő verseny, hogyha egy nemzetközi szintet nézzük. Csalódás a hölgyek esetében nyilván ők is csalódásként élik meg, a férfiak esetében sok-sok elvesztett döntő volt már az elmúlt évben.
A múlt szerdai víz összeköt adása alatt együtt néztük Göbivel a magyar-spanyol női negyed döntőt, a tényleg pici hiányzott ahhoz, hogy meglegyen a győzelem, és akkor ugye mi megyünk be a négy közé, és most arról beszélgettük, hogy megint volt egy elődöntős csapatunk. Cseh Sándor azt mondta, hogy ez egy értékes két hét volt, főleg a csapatépítés szempontjából, úgyhogy higgyünk a szövetségi kapitánynak, ő van együtt a lányokkal, ő tudja, hogy léptek előre, szerintem az most fontosabb, mint hogy ez egy hetedik hely. Kevésbé volt tétje. A fiúk pedig sorozatban a harmadik világverseny döntő. Egyik-másik válogatott sem tudja ezt fölmutatni. A görögök ráadásul először nyertek felnőtt szinten világversenyt, tehát nyilván ez nekünk is fontos volt. Én inkább arra voltam kíváncsi, és erre, amikor a döntő annyira nem adott választ, inkább majd Varga Zsolt kíváncsi vagyok, mit mond erre, hogy Zalánki Gergőt hogy tudtuk ebbe a csapatba újra visszatenni, mert hogyha ez sikerült, akkor elveszített döntő ide vagy oda, akkor ez egy értékes három meccs volt, és mondjuk másfél hónap, mert erről többször beszélgettünk Göbivel a víz összekötben. Zalánki Gergő, ha jó formában van, és a csapatodban van, azzal csak nyerhetsz, meg kell találni újra a helyét az öltözőben és a csapatban. Ha ez sikerült, és reményeink szerint sikerült, akkor nagyot léptünk előre a következő két év tekintetében.
Bocsánat, azt egyébként az elődöntő és a döntő is megmutatta, hogy játékban sikerült őt visszakapni. Tehát ugye az elődöntőt gyakorlatilag ő nyerte meg nekünk, a negyedik negyed beszerzett három gólya, és akkor a fináléban meg szintén hármat dobott a negyedik negyedében, azzal lett egyáltalán döntetlen.
Tehát visszahozta, így van.
Igen, igen. Úgyhogy szenzációs játékos, és én úgy látom, hogy a társak is visszafogadták ezen a tornán, úgyhogy ha volt valami tétje ennek a tornának, akkor szerintem ez. A lányok meg azért a két verességük az rendes játékod időt tekintve egy gól volt.
Igen.
Az Európa bajnok és az olimpiai bajnok ellen, úgyhogy most ott megszakadt ez a döntős sorozat, igazából jövőre hazai rendezésű világbajnokság, és ott lehet majd újra fináléba jutni.
Igen, ezek a tornák mindig azért érdekesek utólag számomra, mert hogy itt lehet érzékelni leginkább, hogy mennyire máshogy közelíti meg mondjuk a szakma, és mennyire másképp mondjuk egy átlag szurkoló. Tehát egy átlag szurkoló, mondjuk a női csapatról beszélünk, ugye, hogy ahogy itt szó is volt róla, hogy az kitapott az olimpiai bajnoktól, kitapott az Európa bajnoktól, és aztán megverte Kínát, és így lett hetedik, ez önmagában benne van. Viszont ha onnan közelíti meg valaki, hogy nem néz ennyire mélyébe, de azt mondja, hogy a női válogatottunk hetedik lett a világkupán az év főversenyén, arra azt mondja, hogy hát, mi lesz itt jövőre a VB-n. A férfiaknál ugyancsak az valóban igaz, hogy sorozatban játszott a döntőket, de hát ugye nagyon jól tudjuk, különösen férfi vízilabdában Magyarországon gyakorlatilag az alapelvárás az aranyérem, de ha lehet, attól egyszerre kettő legyen. Szóval, nagyjából ez a megközelítés, úgyhogy nyilván a közeljövő fő eseménye a jövő évi világbajnokság idehaza, tehát az mindent felettethet, és mindent igazolhat, ez nyilván jövőre derül ki, addig egy évig tudnak dolgozni a kapitányok, szóval bennem ilyen kettős érzések vannak most őszintén szólva ebben.
És ugye akkor már egy évvel közelebb leszünk az olimpiához, tehát már
hát az egy olimpiai kvalifikációs
Így van. Végül beszéljünk egy kicsit a Formula 1-es magyar nagydíjról. 1986 után ugye már a 41. és folyamatosan minden évben a Hungaroring helyszíne volt a Formula 1-es versenynaptárnak, szóval Lando Norris győzelméhez mit szóltatok? Semmi nem jósolta előre ezt, hogy a McLarennek vagy Norris ilyen jó lehet. Ferrari dominanciát várt mindenki, szóval mondhatjuk azt, hogy a Hungaroring megint megtette a hatását, és valami váratlant hozott, és ez az elmúlt években is nagyon sokszor jellemző volt.
Hát én megmondom össze, hogy a szakmai részét azt nem szeretném elemezni, bár néztem a futamot. Uh-huh. Inkább arról beszélnék, hogy én mondjuk egy 10-15 évvel ezelőtt sorozatban 5-6-szor voltam a magyar nagydíjon, és valahogy úgy éreztem, hogy elég jó volt, de most már úgy nem vágyom vissza. Most pedig néztem a tévét, és már szombatra is igaz volt, és beszéltem a keresztfiammal, aki kint volt végig, és vasárnap délután azt éreztem, hogy ú, de jó lenne ott lenni. Teltház, eszméletlen hangulat, George Lucas a pedokban, nem óriási sztárok.
Megszépült épületek.
Igen, egészen gyönyörű volt az egész, és ehhez mondjuk jött egy meglepetés győzelem, ami most nem azt mondom, hogy felforgatja a világbajnoki versenyfutást, mert azért Antonellit megfogni nem nagyon lehet majd, de szerintem ez most mindenkinek egy óriási élmény volt, aki szereti a Forma 1-et.
Igen, ez évről évre, ugye hogy megszokott dolog, hogy Forma 1 jön, itt van mindig nyáron, általában nyári szünet előtt, milyen az utolsó futam, és attól ez milyen jó, és ilyenkor szembesülünk vele, hogy ez egy elképesztő nagy dolog. Ugye a BL döntő is szerintem ilyen szempontból hasonló volt, hogy most értük át, hogy amikor mi rendezhetünk egy BL döntőt, hogy az mennyivel más, hogy mennyire megmozgatja az országot, a várost, hogy milyen lüktetés van azokban a napokban az utcán, a szurkolót, mindenkit. És ugyanez igaz a Forma 1-re is, szóval ez nagyon nagy dolog, hogy ezt már ugye 86 óta folyamatosan ezt meg tudjuk rendezni. Valóban fantasztikus hangulat van, tehát jó nézni egyébként,
már
hogy dugin vannak.
Már nem csak egy sportesemény.
Igen.
Sőt.
Jó nézni, hogy
el van menne rejtve egy futam, meg egy kis túlzással.
Igen, jó nézni, hogy dugin vannak a lelátót, hogy ott elképesztő kiegészítő programok vannak, hogy az egész tényleg egy hatalmas show, és egyébként, ha van egy ilyen, hogy olyan nyer, akire nem számítunk, az meg még hozzátesz, mert azért legyünk őszinték, szóval az F1-es idén eddig lezajlott szakaszában azért az, hogy Antonelli nyer, az nagyjából azt úgy betartulált, hogy csak utána még
viszont jön. A közvetítésben elhangzott, hogy az eddigi 11 futamon mind a háromszor más dobogós helyezések voltak, úgyhogy azért ez is jó, hogy nem egy versenyző dominál, és azt kell nézni, hogy...
Hát igen, de azért Antonelli azért...
Na, azért és mindig ugyanaz volt.
Igen, mögötte volt egyre változás, szinte igen, de ez, hogy még mindezeket, amit itt elmondtunk, még hozzá jött az, hogy volt egy ilyen meglepetés győzelem, voltak büntetések, tolódtak a helyezések, szóval szerintem jó volt, érdekes volt.
Unalmas, nem lehetett mondani a magyar nagydíjat, hogy egy-két idény volt, amikor hát aki megnyerte a szabad edzést, időmérőt, igen, az gyakorlatilag majdnem biztos volt, hogy nyer.
Mert elkönyveltük, hogy előzni nem lehet.
Igen, most nyilván szabályváltozások meg egyéb dolgok is közre játszottak. Nekünk is volt kint szerkesztőségből kolléga szurkolóként, és mondta, hogy óriási élmény volt. Tehát, hogy már most várja.
Hát olyan helyekről mutattak egyébként a képek szurkolókat, ahol korábban nem lehetett látni ennyi rajongót.
És tudom, hogy elhangoznak mindig ezek az udvarias kijelentések, hogy ez a kedvenc pályám, ide mindig imádok visszajönni, de látszik, hogy ezek nem színjátékok, hanem őszintén gondolja mindenki, úgyhogy ez tényleg...
Remélem, hogy tényleg így van. Ugye említette Göbi a pedagogot, hát ott aztán, aki oda bekerült, az olyan mázista volt, mert emellett azért jó néhány magyar világhírű sportoló is ott, igen, mászkált, vagy világklasszi sportoló, meg az egésznek volt egy olyan jó hangulata, hogy Göbi is mondta, hogy úgy utakár, hogy nem vagyok ott, igen, érzés volt, és most nem a pedokra gondolok, hanem a lelátóra is, igen, hogy én tegnap este, amikor a városban még tömegközlekedtem, hát tele volt szurkolóval, házpólós, Ferrari mezes, McLarenes, tehát, hogy nagyon-nagyon sokan jönnek ide akkor ugye erre a futamra, megtelik a város, amúgy is pezsek, de jó látni, hogy a sport beköltözik akár a budapesti metróhálózatba is, és egymással beszélgetett spanyol meg finn Forma 1-es szurkoló, és akkor see you next year, hát majd meglátjuk, hogy mi lesz jövőre.
310 000 néző fordult meg az elmúlt napokban a Hungaroringen, ez is egy őrületes szám. Göbölyös Gábornak, Szűcs Miklósnak és Bittmann Emilnek nagyon szépen köszönjük, várunk benneteket jövő héten is, ez volt a Nemzeti Sportkör.
Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sport Rádió Vita műsora. Arcomot apró karcok, de túléltem minden harcot. Én így vagyok több, igen, így vagyok jobb, míg a célfigyelem nem a rajtot. Arcomot apró karcok, de túléltem minden harcot.
Üzen a lépés az égbere megmertő, rettentő, megfejtő, te is kifekszel a reptemtől. Ez a boxos box kesztyűben rúg is, leütlek úgy is, ez az erő soha el nem búlik, túlon túli. Mit lát szemem, az egy aranyérem, kérem, küzdök, amíg hajt a vérem, célom elérem. Az aréna tőlem hangos, arany pisztoly lőes tartó, csak hajtok előre, hogy győzzön a jobb, arról vagyok híres, hogy föl nem adom, csak futok az úton, minden akadályt átugrok, berállok a bukok, mindenki medette húzok, belőz a cél egyenesben a majnok, tessék-e monit a stafétabot? 4x100 nálam a bot, gyorsan szedem a lábaimat, látom a célt, de nincs még véget a versennek, és nem vesz észre az előttem futó, tempóváltás, mint egy UFO, s nem tehetek más, csak go-go, soha ne add fel ez a motto.
Sorszám termék megjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Pékfehér összecsapással zárul az NB1 első fordulója.
Az előző idény meglepetés csapata, a Zete, ezúttal a fővárosban kezdi meg az új évadot. Mivel mindkét együttesből sok játékos eligazolt, kérdés, milyen erőt képviselnek majd a 12 csapatos élvonalban. Az MTK Zalaegerszeg labdarúgó mérkőzés 19 óra 30 perctől hallható a Nemzeti Sportrádióban.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
17 óra 4 perckor folytatjuk a Hazafutást, a mikrofonnál továbbra is Szabó Szilvia. A Hongkongban zajló vívó világbajnokságon ma a női tőrözők és a férfi kardozók egyéni versenyére került sor. A legtovább Szilágyi Áron jutott, háromszoros olimpiai bajnokunk a negyed döntőben búcsúzott. Ezzel az egyéni küzdelmek befejeződtek, amilyeink a tőröző Dósa Dániel és a kardozó Battai Sugár révén két bronzérmet szereztek. Keszi Dóra, Bockó Gábor szövetségi kapitánytól kért egy értékelést.
Az Európa bajnokság után mondtad, hogy Dósa Dani már kiérdemelne egy érmet, hát Dósa Dani szerzett is egy bronzérmet. Ugye az Európa bajnokságon bajlódott a csuklójával, azt mondta, hogy az annak volt köszönhető, hogy ott azért neki kevésbé jött ki a lépés, és most is azért látszódott, hogy fájlalta a kezét ott az elődöntőben. Hogy láttad Daninak a teljesítményt, és aztán majd kitérhetsz a többi tőröző fiúra is?
Tényleg nagyon megérdemelte Dani már, hogy végre érmet nyerjen valamelyik világversenyen, mert évtizede már viszi a hátán ezt a férfi tört, és tényleg az van, hogy szegénynek kétszer is nem sikerült kijutni az olimpiára. Most sikerült kijutni Párizsba, viszont mindjárt ott az első asszony nem úgy sikerült, ahogy szerette volna. Tavaly végre már be tudott jutni a világbajnoki döntőbe. Ott szerencsénkre vagy szerencsétlenségére, ugye a Szemes Gergővel került össze, akitől végül kikapott, úgyhogy elcsúszott az érem. Tavaly is az EB-n döntős volt, idén is döntős volt az EB-n. Megint nem tudott még egy karnyart menni, még egy körrel előrébb végezni, hogy meglegyen az érem, és ez most már végre tényleg sikerült. Hát elég hosszú és göröngyös utat járt be, de én tényleg nagyon örülök neki, hogy ő nagyon megérdemelte ezt, nagyon sok munkát rakott bele ebbe, hogy ez végre összejöjjön.
És hogy áll most a csuklója, mert ezt most is mondta, hogy volt vele problémája, hogy nem nagyon tudta már a végén tartani a tört, és hát nyilván ezért számítotok rá a csapatban is.
Hogyne, természetesen az egyik legfontosabb ember a csapatnak. Most szerencsére van két nap pihenő, hogy úgy rendbe hozzuk, reméljük most holnapra már úgy rendben van, de Danit ismerve kemény srác, úgyhogy nem fogja ezt nagyon kizökkenteni. Nem kellemes sérüléssel vívni, de ebből már szinte van rutinja, úgyhogy nem hiszem, hogy ez komolyan hátráltatni fogja.
Na, akkor beszéljünk a többi töröző fiúról is. Mihály Andor, aki egyébként az Európa-bajnokságon szuperul vívott egyéniben, most a főtáblára sem került fel. Egyáltalán mennyire volt elvárás, hogy azért minden vívót legyen a legjobb 64-ben, és hogy látod a másik három fiúnak a szerepét?
Igen, sajnos Andornak most nem sikerült úgy összerakni magát, mint az Európa-bajnokságon. De ettől függetlenül bízom benne, hogy a csapaton olyan jól tud vívni, ami tavaly már sikerült megmutatnia, vagányan és bátran, úgyhogy bízom benne, hogy ez a pár nap plusz pihenő, ez csak jól telt el neki, és erőre tud kapni, és erős tud lenni a csapat részére. A többieknél Tóth Gergely felütött a főtáblára, ami tök jó eredmény, igazából bravúr kellett volna, hogy megveri az orosz ellenfelét, ez nem jött össze, de tisztességesen helytált. Szemes Gergő megint az van, hogy kiépített egy megnyugtatónak tűnő előnyt, és utána végül elcsúszott. No, hogy az Európa-bajnokságon is, sajnos ez nem jött össze, hogy most bekerüljön a legjobb nyolc közé, vagy úgy, mint tavaly érmet nyerjen, de szerintem ez a négyes holnap ütős lehet, úgy, mint tavaly.
Ugye velük egy napon vívtak a női párbajtörőzőink, Muhari Eszter 18. lett, és ami érdekes, hogy a fiatal nagy Blanka 14. Ők ketten ugye voltak főtáblások, őket hogy láttad?
Blanka már tavaly is legjobb 16-ba került, úgyhogy ez akkora nagy meglepetés nem számomra. Az igazából, hogy ilyen fiatal kora ellenére idén is oda tudott érni a legjobbak közé. Ő ugye utolsó éves junior, és jövőre első éves felnőtt lesz, úgyhogy bízom benne, hogy még tovább tud fejlődni, és a felnőttekbe még tovább tud erősödni, és az Eszter mellé fel tud nőni egy kemény versenyzővé, ami nagyon fontos lesz a kvalifikáció során.
Na és aztán másnap jött egy újabb bronzérem, mégpedig Battai Sugár Katinka egyéniben ugye nyert egy érmet, ami szintén nagyon szép teljesítmény, bár neki szuper szezonja volt ebben az évben, úgyhogy nem tudom, hogy láttátok, mennyire múlt kicsin a továbbjutás, illetve érdekes volt ez a német versenyző. Ha jól emlékszem, egyébként a Balatonboglári edzőtáborban is voltak nálunk német kardozó lányok. Igen. Elég jó, kiismerhettek minket is, de érdekes volt, hogy pont egy német nyerte meg a női kardban a versenyszám. Amúgy ugye még a francia Sara Bazert is legyőzte, szóval hogy látod most így a Suginak a teljesítményét, illetve a németek akkor ezek szerint ennyire feljöttek már szintén?
Sugi teljesítménye nem meglepetés, hát tavaly ugye Európa-bajnokságon már érmes volt, több világkupa érme van, már nyert is nem egy világkupát is, úgy tudtuk azt, hogy előbb-utóbb neki is meg fog jönni az, hogy valami világbajnoki érem össze fog jönni, úgyhogy bíztunk benne, és tényleg ő volt a favorit, hozta is ezt a részét. Első blikre ugye egy könnyűnek tűnő német ellenfél jött, aki rendkívül kellemetlen volt, és hát nem csak a szalab Bázert, hanem sok más kemény ellenfelet is megvert a nap folyamán, úgyhogy egy rendkívül jó napot fogott ki az ellenfél. Nem hinném, hogy a Boglári edzőtáborban ismert meg minket, mert ez a hölgy már 2022-ben például a Pusztai Lizát verte Kairóba a világbajnokságon 64-ben, szóval ismer minket jól, és nagyon sokszor vívtak már magyarokkal versenyen, úgyhogy nem egy közös edzőtábor során fejtik meg a mi vívásunkat, sőt, én úgy gondolom, hogy azért a Sugi följött 11-10-re egy nagyobb hátrányból, úgyhogy még fordíthatott is volna, sajnos ez elmaradt, de nagyon örülünk ennek az éremnek, mert ő is azért nagyon sokat tett érte, és megérdemli abszolút.
És a másik három kardozó lány teljesítményét, hogy látod, náluk azért a főtáblára kerüléssel nem volt probléma, Katona Renáta visszatért, nem tudom rajta mennyire látszódik még így a sérülés utáni bizonytalanság, többiek teljesítményét, hogy láttad?
Maga a sérülés nem látszódott, inkább az, hogy egy kisebb versenyhiány volt a Renátánál, ugye kihagyott fél évet és fél év versenyzés nélkül tért vissza egy világbajnokságra, talán ez érezhető volt egy kicsit, de hát ugye bejutott a legjobb 32 közé, ahogy Szűcs utca is. Lucában talán még egy kör, vagy még két kör bele fért volna, ugye az olimpián a legjobb 8 között volt, úgyhogy most is a 8 közé várható lett volna. Idén neki is volt már dobogója, meg döntős helyezése, talán ő egy kicsit visszafogottabb volt, és Pisztana, mint első éves felnőtt, és kicsit VB újonc, én úgy gondoltam, hogy azért ő ezt nem fog ennyire megszeppenni ettől az egész világbajnokságtól, de inkább, ahogy szoktuk mi mondani, az olimpián inkább ez az első bálozó történés volt nála, hogy egy kicsit úgy megilletődött, de szerintem egy-két év, és ő is ott lesz, ahol Sugi, hogy a dobogóra fog állni.
Na és akkor ugye velük egy napon voltak a férfi párbajtörőzőink, hát ugye Koch Máté, Siklósi Gergely és András Tibor 16-ban búcsúzott. Nagy Dávid sajnos az első körben, már azért szerencsétlenségükre a fiúknak bivaj erős ellenfeleket kaptak a 16-ban is, hiszen ugye Siklósi Gergelyt is, aki verte, ő végül megnyerte a férfi párbajtör versenyszámot, szóval nagyon kemény ellenfeleket kaptak a fiúk.
Dávid mindjárt az első meccsén kikapott, ő azért verhető ellenfeletől kapott ki, fiúk 16-ig eljutották, én úgy gondolom, hogy hozták a kötelezőt, de igazából kemény ellenfelet nem tudtak megverni, és ők is kemény ellenfelek, akik azért már letették az asztalra, mint Siklósi Gergő, vagy Koch Mátéről beszélünk, akik világbajnokok, vagy a Tibiről, aki ugye EB érmes, vagy olimpiai negyedik, szóval igazából ami igazán fontos lett volna, hogy kemény ellenfelet verjenek meg a legjobb 8 közé, az nem sikerült, úgyhogy annyira jó eredménynek nem tartom, inkább egy közepes eredménynek, de ebből kell tanulnunk, úgyhogy össze kell kapnunk magunkat a csapatra abszolút.
És hát elérkeztünk az egyéni versenyszámok utolsó napjához, női törben Pásztor Flóra jutott a legtovább, ő a 16-ban búcsúzott, míg Szilágyi Áron férfi kardban a legjobb 8 között. Ezt a két fegyvernemet hogy láttad?
Azt, hogy minden itt női töröző feljutott a 64-es főtáblára, én úgy gondolom, hogy jó eredmény. Jászmin egy elég erős amerikai olimpiai bronzérmestől, amerikai-kanadai olimpiai bronzérmestől kapott ki, ami bravúr lett volna, ha megveri. Lukovics Dóri azért kezében tartott az elején a mérkőzés, de a végén kicsúszott a kezek között. Számomra ez bosszantó. Kondrick Kata első meccsét megnyerte, utána egy kicsit úgy megszeppenve érezte magát ettől a Battinitől, aki ugye világranglista egyes volt, most kettesként van itt a világbajnokságon. Nem érezte az elejét, amikor már elég komoly előnyt retett szert az ellenfele, hanem nem tudta nagyon visszahozni, csak szépíteni az eredményt. Flóra szerintem jól vívott, egybe volt, de ő is egy kicsit úgy túlontúl tartotta az ellenfelétől, és a végén a Battini azért megmutatta klasszisát, és nem véletlen az a világranglista helyezés, meg a több EBVB-érem, amivel ő rendelkezik, és azért megfordította a mérkőzés, és bejutott a legjobb 8 közé. 16-ig eljutott Flóra, szerintem nagyon jó eredmény, még neki is lehet van hova fejlődni. EB-ken már jól megy, neki van 2 érme, lassan szerintem a VB-n is össze fog jönni, de Flóra jó formában vívott, talán nem volt szerencsés, hogy a Battinivel került össze.
Férfi kard, Szilágyi Áron ugye 8-ig jutott, viszont Rapp Krisztián viszonylag korán búcsúzott, ugye rajta kívül még azért 2 fiatal volt, de azért Rapp Krisztián viszonylag korán búcsúzott, az azért meglepő volt.
Igen, de igazából ebből a 24 versenyzőből mondjuk a Dávid és az ő veresége, amilyen negatív meglepetés, ennél azért sokkal több szokott lenni, úgyhogy ebből a szempontból ennyi embernél, hogy van-e valakinek egy kicsit rossz napja, az előfordul. Én ebben nem aggódok, Krisztián össze fogja kapni magát a csapatra. Most ez így sikerült, ez mindenki belenéz egy ilyen vereségbe, sajnos ez előfordul. A vívás már csak ilyen, most már a kardvívásban is 64-be kemény ellenfeleket lehet kapni, úgyhogy nem egyszerű a történet. Tanulni fog belőle a Kiki, még fiatal, úgyhogy a csapatom szerintem masszív befejező ember lesz.
Mennyire sikerült a csapatnak az átállás, mert akárkivel beszéltem, jó kivéve a törözőket, mert nekik ugye nagyon sok versenyük van Ázsiában. Összes többi fegyver nem azért aggódott azon, hogy mennyire fog nekik menni az átállás, nyilván 6 órás időátolódásról beszélünk, szóval mennyire érezhető a srácokon a fáradtság, vagy azért abszolválták ezt az akadályt?
Én inkább a szezonnak a fáradtságát érzem, hogy gyakorlatilag tavaly szeptember óta elkezdődött a szezon, és azóta nyomja mindenki. Az átállással nagy problémákat nem hallottam, pont a Sugi mondta most mai edzés során, hogy neki könnyebb volt ebbe az irányba kelet felé átállni, mint például Amerika felé, nyugat felé. Ez mindenkinél változó. Az ellenfeleknek is azért 4-5 nap alatt át lehet állni, már megvan mindenkinek a rutinja ebbe, meg hogyha kellő munkát belerakott az ember, akkor azért ezt úgy össze tudja rakni magát. Nem hallottam volna, hogy valaki erre panaszkodott volna. Biztos zavaró és kényelmesebb lett volna egy európai világbajnokságra kiutazni, de hát alkalmazkodnunk kell a feltételekhez. Igazából több fajta történet van, ami így befolyásoló. Az, hogy ugye Antonival arra panaszkodtunk, hogy 30 fok fölött volt a levegő a teremben, itt meg gyakorlatilag nagyon-nagyon hűtik a főtermet, és nagy a kontraszt a termek között, kint meg ugye 40 fok van, és 90%-os páratartalom, tegnap tájfun vagy monszun volt, le volt zárva minden, nem lehetett elhagyni az épületet. Vannak tényezők, de hát ez mindenki számára ugyanolyan. Ez az időjárás vagy átállás nem hiszem, hogy annyira komolyan befolyásoló tényező lehet. Én úgy gondolom, hogy ebből a szempontból sajnos már olyan sokat kell utaznunk világkupákra, hogy ez most már ez egy ilyen, hozzá kell szoknunk ehhez.
Ha rápillantok az éremtáblázatra, azért ezzel a 2 éremmel nem állunk olyan rossz helyen, nyilván most azért szerepünk ismét hátul, mert aranyérem még nincsen, de azért ismét dominálnak az európai országok, szóval te mennyire vagy elégedett ezzel a 2 egyén éremmel, bár tudom, hogy azt mondod, hogy sose vagy elégedett, és mindig van mit javítani, és amúgy sokszor ismét pici múlttal továbbjutás és az újabb érem, szóval ez jónak mondható, hogy látod az egyéni teljesítményeket.
Egyelőre szerintem ez teljesen jó. Azt kell látnunk, hogy ugye a csapat kvalifikációra kell kihegyezni magunkat nagyon, mert ott azért könnyebb kijutni az olimpiára, és én még mindig azt mondom, hogy a csapat az fontosabb, de nyilván az se lesz egyszerű, úgyhogy remélem csapatból is egy 2 érmet tudunk minimum hozni, és az már szerintem jó eredménynek mondható, és ebben ez simán benne van.
Hogy látod, a srácokon éhesek maradtak még így a csapatra, a sikerre mennyi energiát vett ki belőlük az egyéni verseny?
nem hiszem, hogy 3-4 masszó olyan túlzott nagy energiát kiesés jelentene, mindenkinek van 2 napja pihenni, úgyhogy bízom benne, hogy mindenkinek megjön újra a pengeészsége és a sikerre való éjsége és a éremre való, mindenáron való küzdelme, úgyhogy bízom abban, hogy mindenki ebből a szempontból egy új arcát és egy erőszakosabb, agilisabb arcát fogja mutatni, és mindent megtesznek azért, hogy éremmel térjenek haza.
Bockó Gáborral, a Vívok szövetségi kapitányával Keszi Dóra készített interjút, mi pedig folytatjuk a hazafutást a Nemzeti Sportkrónika után.
Ez a hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Suhari Eszter beviszi a győztes találatot, és megszerzi a magyar csapat első érmét itt a párizsi olimpián.
Gyere Kristóf, gyere, még kellett! Leon Marcsalra az olimpiai bajnok, Milán Kristóf a második!
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Ez a Nemzeti Sportkrónika.
Olaszországban folytatja Böröndi Vivien. Nem jutott ma elődöntőbe magyar vívó a hongkongi világbajnokságon. Jó napot kívánok, köszöntöm a Nemzeti Sportrádió hallgatóit. A mikrofonnál Tóth Béla.
Ez a Nemzeti Sportkrónika.
Labdarúgással kezdünk. Visszautasította a Blackburn Rovers szerződés hosszabbítási ajánlatát Tóth Balázs angol sajtóinformációk szerint. A magyar labdarúgó válogatott kapusát jövő nyárig köti megállapodás az angol másodosztályú klubhoz, amely még a nyáron értékesítheti az előző idény legjobbjának megválasztott játékosát. Mindenképpen szeretett volna külföldön maradni, a német másodosztályból pedig többen is megkeresték, árulta el Keresztes Krisztián a Nemzeti Sportrádiónak. A 26 éves labdarúgót a következő idényre a Bundesliga 2-es Greuther Fürth csapata kölcsönözte ki a Nyíregyházától. A megállapodás hátteréről Szabó Bence kérdezte Keresztes Krisztiánt.
Szerettem volna elsősorban külföldön maradni. Ezt beszéltük a Nyíregyházával és a vezetőkkel is, ebben partnerek voltak végig, úgyhogy ennek nagyon hálás vagyok. És volt több ajánlatom a Bundesliga 2-ből. Végül is, miután beszéltem a mindkét edzővel, meg a vezetéssel, úgy döntöttem, hogy én meg a menedzserem, hogy a Fürth legyen az. Igazából szimpatikusabb volt az edző elképzelése, meg a tervei velem, úgyhogy ezért döntöttem így. Viszont remek lehetőségnek gondolom, mert ez egy jó liga. Jó nagy múltú klubokkal, igazából nagy stadionokkal, sok nézővel, úgyhogy kíváncsian várom a kezdést.
És ha már mondtad, hogy az elképzelés szimpatikus volt, mi az, amit felvázoltak neked, akár egyénileg, vagy a játékra vonatkozóan, mit kell elképzelni?
Igazából elmondta nekem, mikor felhívott, hogy utánam nézett, látja, hogy milyen képességeim vannak, nagyon sokat lát bennem, elmondta, hogy hol tudna használni a pályán, milyen a játékrendszer, és ez alapján döntöttem úgy, hogy akkor legyen a Fürth, és hát reméljük jó döntést hoztam. Eddig úgymond mindig jól tudtam dönteni a karrierem során. Reméljük, hogy most is így lesz.
Ugye a Dundee Unitednál alapvetően vagy belső védőként, vagy egy ilyen baloldali védőként számoltak veled, akkor itt melyik opció a legreálisabb?
Igen, hát belső védőként használnának. Ezt elmondták többször is, akár 3 védőbe középen, vagy baloldalt, vagy 4 védőbe középen. Mármint úgy értem, hogy belül. Baloldalt, úgyhogy igazából ezek a pozíciókon, ahol számolnak velem, ez nekem megfelel, én is így képzeltem el, úgyhogy várom a kezdést, igen.
Bejelentette visszavonulását a labdarúgó világbajnokság döntőjében bíráskodó Slavko Vincic. A 46 éves szlovén játékvezető 2019 óta működött közre a legmagasabb szinten. A spanyol-argentin VB döntőt megelőzően 2022-ben a Bajnokok Ligája fináléjában is ő fújta a sípot. Az MTK Zalaegerszeg mérkőzéssel ma este zárul a labdarúgó NB1 első fordulója. A kék-fehér együttesek összecsapása 7:30 kezdődik, és teljes egészében közvetíti a Nemzeti Sportrádió.
Nemzeti Sportkrónika.
Olaszországban folytatja pályafutását Böröndi Vivien. A magyar válogatott kosárlabdázó az első osztályban újonc Livornóban játszik a következő egy évben. A 175 centis hátvéd az elmúlt 4 esztendőben Sopronban kosárlabdázott. Hosszabbított svéd hátvégével a Ferencváros férfi jégkorong csapata. A múlt idényben 29 kanadai pontot elérő Jesper Lindgren magyar kupát és szuperkupát nyert az osztrák ligában érdekelt FCC-vel. A negyed döntő jelentette a végállomást a kardozó Szilágyi Áron számára a vívók hongkongi világbajnokságán. A háromszoros olimpiai bajnok egy tussal kapott ki az egyiptomi Mohamed Amertől a 8 között. A női tőrözőknél Pásztor Flóra jutott a legtovább, ő 2 győzelem után a 8-at döntőben esett ki. A magyar vívó válogatott eddig 2 érmet szerzett az idei VB-n. A tőröző Dósa Dániel és a kardozó Battai Sugár is harmadikként zárt. Az egyéni küzdelmekben elért érmek számával elégedett Bockó Gábor. A vívók szövetségi kapitánya ugyanakkor kiemelte, a fő hangsúly a holnap kezdődő csapatversenyeken nyugszik. Bockó Gáborral Keszidóra beszélgetett.
Egyelőre szerintem ez teljesen jó. Azt kell látnunk, hogy ugye a csapatkvalifikációra kell kihegyezni magunkat nagyon, mert ott azért könnyebb kijutni az olimpiára, és én még mindig azt mondom, hogy a csapat az fontosabb, de nyilván az se lesz egyszerű, úgyhogy remélem csapatból is 1-2 érmet tudunk minimum hozni, és az már szerintem jó eredménynek mondható, és ebbe ez simán benne van.
Hogy látod, a srácokon éhesek maradtak még így a csapatra, a sikerre mennyi energiát vett ki belőlük az egyéni verseny?
Nem hiszem, hogy 3-4 massz olyan túlzott nagy energiát kiesés jelentene, mindenkinek van 2 napja pihenni, úgyhogy bízom benne, hogy mindenkinek megjön újra a pengeészsége és a sikerre való éjsége és a éremre való, mindenáron való küzdelme, úgyhogy bízom abban, hogy mindenki ebből a szempontból egy új arcát és egy erőszakosabb, agilisabb arcát fogja mutatni, és mindent megtesznek azért, hogy éremmel térjenek haza.
Az Európa bajnokság után mondtad, hogy Dósa Dani már kiérdemelne egy érmet, hát Dósa Dani szerzett is egy bronzérmet, ugye az Európa bajnokságon bajlódott a csuklójával, azt mondta, hogy az annak volt köszönhető, hogy ott azért neki kevésbé jött ki a lépés, és most is azért látszódott, hogy fájlalta a kezét ott az elődöntőben. Hogy látta Daninak a teljesítményt, és aztán majd kitérhetsz a többi tőröző fiúra is?
Tényleg nagyon megérdemelte Dani már, hogy végre érmet nyerjen valamelyik világversenyen, mert évtizede már viszi a hátán ezt a férfi tört, és tényleg az van, hogy szegénynek 2-szer is nem sikerült kijutni az olimpiára. Most sikerült kijutni Párizsba, viszont mindjárt ott az első asszony nem úgy sikerült, ahogy szerette volna. Tavaly végre már be tudott jutni a világbajnoki döntőbe. Ott szerencsénkre vagy szerencsétlenségére, ugye a Szemes Gergővel került össze, akitől végül kikapott, úgyhogy elcsúszott az érem. Tavaly is az EB-n döntős volt, idén is döntős volt az EB-n. Megint nem tudod még egy kanyart menni, még egy körrel előrébb végezni, hogy meglegyen az érem, és ez most már végre tényleg sikerült. Hát elég hosszú és göröngyös utat járt be, de én tényleg nagyon örülök neki, hogy ő, mert ő nagyon megérdemelte ezt, nagyon sok munkát rakott bele ebbe, hogy ez végre összejöjjön.
Na és aztán másnap jött egy újabb bronzérem, mégpedig Battai Sugár Katinka egyéniben ugye nyert egy érmet, ami szintén nagyon szép teljesítmény, bár neki szuper szezonja volt ebben az évben, úgyhogy nem tudom, hogy láttátok, mennyire múlt kicsin a továbbjutás?
Sugi teljesítménye nem meglepetése, tavaly ugye Európa-bajnokságon már érmes volt, több világkupa érme van, már nyert is nem egy világkupát is, úgyhogy tudtuk azt, hogy előbb-utóbb neki is meg fog jönni az, hogy valami világbajnoki érem össze fog jönni, úgyhogy bíztunk benne, és tényleg ő volt a favorit, hozta is ezt a részét. Első blikre ugye egy könnyűnek tűnő német ellenfél jött, aki rendkívül kellemetlen volt, és hát nem csak a Szalabázert, hanem sok más kemény ellenfelet is megvert a nap folyamán, úgyhogy egy rendkívül jó napot fogott ki az ellenfél.
Bockó Gábort hallották. Az 5. Tour de France győzelmét ünneplő Tadej Pogacsár nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy rajthoz álljon a spanyol körversenyen is. A 27 éves szlovén kerékpáros eddig csak a Vueltán nem tudta megnyerni az összetett versenyt a 3 hetes viadalok közül. 50 év után tértek vissza Montrealba az 1976-os ötkarikás játékokon érmet szerző magyar sportolók. A Honi Olimpiai Bizottság szervezésében a résztvevők körbe járták a korábbi helyszíneket, létesítményeket. A montreali játékokon a magyar színeket 178 versenyző, 4 arany, 5 ezüst, valamint 13 bronzérmet szerzett. A Nemzeti Sportrádió Hazafutás című műsorában az aranyérmesek közül a tornász Magyar Zoltán és a vízilabdázó Sudár Attila idézte fel emlékeit Szabó Szilviának.
Ez egy nagyon jó szokás a Magyar Olimpiai Bizottságnak, mert ha jól tudom, akkor már Tokióba is voltak, és később pedig Mexikóba, Münchenbe, és most Montrealba, és hát ez minden 4 évben az 50 éves bajnokokat, illetve érmeseket kiviszik, és ott szerveznek valamit. Hát az az igazság, hogy most nem szerveztek semmit a helyiek. Nekünk azt hiszem nagyon elégedettek lehetünk, mert hihetetlen, nem akarom mondani az utazási irodát, aki ezt megtette, de szinte minden percben csináltak valami programot, ami számunkra nagyon érdekes volt, és nagyon...
De akkor el tudjátok mondani, hogy milyen az, amikor 50 év után az ember visszatér a sikerei helyszínére?
Elmentünk az uszodába, amikor megérkeztünk, először ott lent voltunk egy ilyen nagy váróterembe, abból semmi nem jött vissza. Amikor az uszodába érkeztünk és fölmentünk, akkor már igen, de az is megváltozott. Tehát ahol a régebben volt az eredményhirdetés például, ott most egy ilyen gyerekmedence, meg egy gomba, meg valami ilyesmi volt, tehát az is megváltozott. Én a doping szobára emlékszem, mert engem hát az első 4 mérkőzésen mindig engem vittek dopingolni. Biztos nem tudták elképzelni, hogy ez a vékony gyerekhez hogy bírja. De hát akkor most ezt elmesélem azért, mert ez tényleg úgy volt, hogy kiválasztottak az első nap dopingra, és kérdeztem, hogy milyen ital van. És hát volt Schweppes, akkor Fanta, Kóla, hát egyiket se kívántam nagyon.
Sör nem volt.
És akkor mondták, hogy kérdeztem, hogy sör, vagy mondták, hogy van, és volt Budweiser, ami hát elég kellemes volt. Úgyhogy akkor azt abból ittam 2-3-at, még már rég tudtam volna mintát adni, de azért még ittunk egyet.
Sudár Attilát hallották. Adásunk visszahallgatható a Média Klikken. A szerkesztő műsorvezető Tóth Béla búcsúzik a hangmérnök Antal Rihárd nevében is. Folytatódik a Hazafutás, viszonthallásra.
Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
17 óra 32 perckor folytatjuk a Hazafutást, a mikrofonnál továbbra is Szabó Szilvia. Hétvégén lezajlott a 41. Formula 1-es magyar nagydíj a Hungaroringen. Azt hiszem nem túlzás azt mondani, hogy hatalmas sikert, mind a rendezést, mind a körítést, mind a körülményeket, mind a versenyt illetően, de a részletekről Zsoldos Barnával, a Nemzeti Sport szakírójával beszélgetünk. Szia, Barna!
Szia, üdvözlöm a hallgatókat!
Hát kezdjük egy kicsit a szakmai résszel, ugye nagyon sok előrejelzést lehetett olvasni, Ferrari dominanciát vártak sokan, azt, hogy olyan pilóta fog nyerni, mondjuk Kimi Antonelli, aki eddig is nagyszerű teljesítmény nyújtott az idényben. Lando Norrist nem nagyon láttam sehol esélyesként emlegetni. Te hogy álltál a versenyhez? Meglepette az ő elsősége, ugye a tavalyi verseny után idén is Lando Norris nyerte meg a magyar nagydíjat, szóval a te jóslásaid, esélylatolgatásaid bejöttek-e?
Nem, abszolút nem, mert az elmúlt 2 verseny egyáltalán nem vetítette előre a McLarennek a hirtelen előretörését, és tényleg noha látszott az, hogy a Mercedesnek az előnye talán szép lassan fogy, mindenki inkább a Ferrarit és esetleg a Red Bullt tartotta esélyesnek. És ez arra vezethető vissza, hogy a 2 legutóbbi helyszínen, Silverstone-ban és Spa-ban, ahol nagyon sok a hosszú egyenes, Ott nagyon jól kirajzolódott a GPS adatokból, hogy a Mercedesnek ezekben az egyenes szakaszokban van előnye a padlógázos részeken, és amikor majd megérkezünk a Hungaroringre, erre a kacskaringós pályára, ahol nagyon sok a kanyar és kevés az egyenes, akkor számíthatunk arra, hogy esetleg kidomborolidék a Ferrari-nak, vagy esetleg a Red Bull-nak az aerodinamikai fölénye. A McLarenről azért nem nagyon beszéltek esélyesként, mert ezen az elmúlt két helyszínen inkább ők is akkor értek el jobb eredményeket, vagy jobb időeredményeket, amikor az egyenesben ki tudták használni a Mercedes motorból fakadó előnyt. Igen, ám, de senki nem számolt azzal, hogy mennyire hatékony fejlesztési csomagot vetnek be Mogyoródon. Tényleg jó néhány újdonságot hoztak ide hozzánk, például a legfontosabb egy új padlólemez, és a csapat nagyságát mutatja, hogy ezt azonnal munkára tudták bírni. Igazából már tavaly is megfigyelhettük, hogy az idény közi fejlesztése nagyon jó a csapatnak, sőt az előtte lévő idényben is többek között ennek köszönhette a konstruktőri VB címét, de valahogy mindenki úgy volt vele, hogy egyetlen fejlesztési csomag azért csak nem repíti őket az erős sorrend élére, de nagyon is így történt, és mind az időmérőn, mind pedig a versenyen abszolút megérdemeltem végzett Lando Norris a tabella első helyén.
De Barna, akkor ez előrevetíti azt az idény során a hátralévő részre, hogy amikor egy csapat kijön egy új fejlesztési csomaggal, az ezt fogja eredményezni, hogy hirtelen megnő az autók teljesítménye? Tehát számolhatunk még hasonló váratlan fejleményekre?
Ez abszolút benne van a pakliban, és láttunk már ilyen nagy díjakat idén. Például a McLarennek az első fejlesztési csomagja az Miami-ban volt, pont azon a futamon, ahol a Mercedes például nem vetett be újdonságokat, és nagyon szoros lett a befutó. Utána viszont azt láthattuk, hogy a Wokingi csapat egy kicsit lemaradt az erős sorrendben, mert talán nem olyan mennyiségben, vagy nem olyan hatékonysággal vetettek be újdonságokat. És Kanadában is azt láttuk, hogy jelentkezett a Mercedes az első nagy újdonságaival, és rögtön újra domináns pozícióba került. Valami hasonlót láthattunk a Ferrari-tól is Barcelonában, csak a csapatok mindig óvatosak, mert egy dolog újdonságokkal telepakolni az autót, és egy egészen más dolog, hogy mit mutat a stopper óra, hogy az elmúlt években pontosan ezt láttuk az Aston Martinnál, még a csapat vezetői is nagyon önironikusan fogalmaztak. Azt mondták, hogy fejlesztések számában mi voltunk a világbajnokok, csak éppen ettől nem lett gyorsabb az autó. Viszont a top csapatok idén ilyen szempontból nagyon hatékonyak, és valóban kijelenthető, hogy ez a technikai éra kezdetén, az első évben, ez tulajdonképpen egy fejlesztési világbajnokság, és én azt remélem, hogy ez a fordulatos forgatókönyv megmarad a folytatásban is.
Igen, itt a Hungaroringen mindig nagyon különleges versenyek vannak, és sokszor olyanok nyernek, akik egyébként korábban nem, vagy ritkábban, szóval mindig előfordul olyan pilóta, aki szívébe zárja a Hungaroringet. Ugye Lando Norrisról beszéltünk, idei első futamgyőzelmét aratta, Max Verstappen viszont kimondta őszintén, hogy nem nagyon bízik az autójában ezen a hétvégén, szó szerint valahogy úgy fogalmazott, hogy úgy érezte, mint hogyha szétesett volna alatta az autó, és őt magát is meglepte a második hely.
Valóban, szombaton egyébként mondott még ennél cifrákat is, amiket nem igazán lehet idézni, és azt mondta, hogy egyébként érzésre vasárnapra sem javult az autó, ugyanolyan pocsénak és borzalmasnak érezte, és nagyon vicces volt itt a sajtótájékoztató a futam után, többször elmondta, hogy fogalmam sincs, hogy mit keresek itt, abszolút sokkolt az eredmény, ez a második hely. Nyilvánvalóan ehhez kellett a tökéletes kivitelezése a futamnak, a tökéletes stratégia, azért a Ferrari-sok sem voltak a helyzet magaslatán, úgyhogy kihozta abszolút a maximumot a lehetőségeiből, de az autó vezethetőségét illetően egyáltalán nem volt elégedett.
Antonelli vajon elégedette? Ugye sokan messziről nézik, vagy távolról, hogy a 3 hetes nyári szünet előtt tudta növelni összetettben az előnyét, ugye jelenleg 219 ponttal áll, mögötte Hamilton 169, szóval amikor ő feláll a dobogó harmadik helyére, akkor azt is nézi-e, vagy a csapat szól-e neki, hogy gyakorlatilag olyan előnnyel vezetsz, amit mondjuk az idény második részére nagyon okosan már csak meg kell tartani.
Most már ő is elismerte, hogy figyel erre. Azért mégiscsak eljutottunk az idény feléhez, most tartunk a derekánál ennek a hosszú szezonnak, és annak ellenére, hogy azért a tavalyi idény óriási fordulatokat hozott ilyen szempontból, hogy Max Verstappen például 9 nagy díj alatt több mint 100 pontos lemaradás dolgozott le, és végül csak 2 ponttal maradt le a VB címről, azért Antonellinek most már tényleg az is járhat a fejében, hogyha okos és kimarad mondjuk a futam elejé csetepatéból, nem megy bele necces helyzetekbe, azért, ha nem történnek szélsőséges helyzetek, szépen lassan beosztogathatja ezt az előnyt. De természetesen ehhez a Mercedesnek is meg kell őriznie a teljesítmény szintjét, és hogy az előbb is beszéltünk róla, a fejlesztési hatékonyságát. Uh-huh. Azért látjuk, hogy most már le lehet győzni, a Ferrari is legyőzte két futamon, most már a McLaren is legyőzte itt a Hungaroringen, úgyhogy annak ellenére, hogy Antonelli tényleg optimista lehet, és szerintem neki lehet a legnyugodtabb nyári szünete, azért a Mercedesnek, mint csapatnak abszolút nem szabad hátradőlnie, mert csak akkor őrizheti meg a pozícióját az élmezőnyben, ha ugyanúgy gőzerővel fejleszt, mint a többiek.
Na most ebben a tervben, vagy ebben a célban George Russellnek mi lehet a szerepe? Ő szerinted belenyugszik-e abba, hogy mondjuk kikiáltják a csapat második számú versenyzőjének, akinek esetleg az lesz a szerepe, vagy a feladata, hogy világbajnoki címhez segítse Antonellit, és esetleg a konstruktőri versenyben a Mercedest?
Hát ez egy nagyon nehéz kérdés, mert alapvetően ő a csapatnak a szenior pilótája, mindenki tőle várta, hogy majd ha egyszer bajnoki győzelemre alkalmas autót kap a keze közé, akkor végre megmutathatja a benne rejlő potenciált és megnyeri a bajnokságot. Ehhez képest elképesztően rossz szezont fut, és nem feltétlenül csak maga miatt. Egy iszonyú pek sorozat is sújtja, a technikai hiba után jön az következő technikai hiba. Ezt láttuk most a Hungaroringen is, egy rajta kívülállók miatt beragadt a rajtnál és a mezőny végére csúszott. De az is igaz, hogy amikor nincsen semmi probléma, akkor is néhány tizeddel azért körönként elmarad Antonellitől, viszont úgy nagyon nehéz fejlődnie, amikor nem tudja az adatokban, hogy pontosan mit is kellene néznie, hogy esetleg a saját vezetési stílusán kell javítani, vagy esetleg ezen az adott nagy díjon éppen megint valami technikai probléma hátráltatta. Minden esetre az ő státuszát és szerepét nézve, hát finoman szólva is megalázó lenne, hogyha be kellene állnia egy 19 éves, másodéves tinédzser mögé, de az idény előre haladtával akár még erre is lehet példa. Ilyenkor nagyon nehéz helyzetben van a csapat, mert azért az istállón belüli hangulatot és dinamikát is figyelni kell, és hogyha második számúvá degradálnak egy pilótát, akkor hosszú távon abból sok jó nem sülhet ki. Viszont hogyha pedig éles a közvetlen konkurencia harc, akkor viszont ez diktálják a csapat érdekek. Meg kell várni a nyári szütenti következő 3-4 versenyt, és akkor ebben a témakörben is tisztül a kép.
Igen, úgy fogalmaztál, hogy Antonelli várhatja legnyugodtabban ezt a nyári szünetet. Hát gondolom, hogy Toto Wolffnak azért lesznek álmatlan éjszakai, hogy hogyan oldja fel ezt a konfliktust, és hogyan teremtsen harmóniát a csapaton belül. A Ferrari egyértelműen csalódást keltő eredménnyel zártak. Leszűkíthetjük-e arra, hogy ott a virtuális autó alatti helyzet Ben buktak el helyezéseket, és ott rontott el valamit a csapat, vagy ennél azért összetettebb a kép?
Nyilvánvalóan ez is hozzájárult ahhoz, hogy nem sikerült dobogós helyezést elérniük a pilótáknak, viszont az előjelek alapján a Ferrari-nak sokkal vérmesebb reményei lehettek volna még a dobogónál is. Tehát ugyanúgy jártunk, mint Monaco előtt, mindenki azt gondolta, hogy na, végre jön egy pálya, ahol nincsenek hosszú egyenesek, és majd most itt a Ferrari megmutathatja, hogy mennyire jó a kanyarokban, mennyire jó a kigyorsításokon. És az az érdekes, hogy ugyanúgy, ahogy Monaco esetében, ez a hétvége is pontosan így indul. Az első két szabad edzésen a Ferrari volt a leggyorsabb, és még a későbbi győztes Lando Norris is elmondta, hogy akkor úgy érezte, hogy nem lesz esélye ellenük. És a hétvége előre haladtával ez a tempó különbség a többiekhez képest szép lassan elpárolgott. Hamiltonnak egyébként még volt esélye a pole pozícióra, de utána a versenyen nem mutattak kiemelkedő tempót, és tényleg annak ellenére, hogy Leclercnek például nem sikerült a rajtja, és Hamilton is egy-két pekes szituációba került, maga az autó teljesítményében nem lehetett érezni azt az átütő erőt, amit például a McLarennél igen.
Barna, kint voltál a helyszínen ugye ez alatt a 4 nap alatt. Annyit lehet tudni, ha a számokat nézzük, hogy 310 ezer néző fordult meg a Hungaroringen ebben az időszakban. Elmondhatjuk-e mi ugye televízión keresztül követtük, hogy tényleg gyönyörű a pálya, megszépült, megépült minden, amit az FIA kért, és valóban nem csak a pilóták, nem csak a csapatok, de hát a szurkolók is egész Európából, vagy talán még a kontinensen kívül is nagyon szívesen jönnek.
Igen, ezt abszolút meg lehet erősíteni, és ez az elmúlt évek tapasztalata alapján is így van. Egy népszerű helyszín lett Magyarország, nem csak azért, mert jó az infrastruktúra, tényleg minden megújult és minden igényt kielégít, hanem közel van a főváros, nem kell azzal nyüglődni, hogy az ember most hogy foglal szállást, hol foglal szállást, vagy esetleg sátraznia, vagy kempingeznie kell a közelben. Itt azért minden nagyon jól elérhető, úgyhogy nagyon sok előnye van ennek a nagydíjnak, és nyilvánvalóan a magyar nagydíj is hasznot húz abból, hogy az F1-nek a globális népszerűsége évről évre növekszik. Ez ugye a sportág irányítóinak köszönhető, akik nagyon jó marketing munkát végeznek. Úgyhogy ebből mi is profitálunk, és most már joggal lehetünk büszkék a főépületre is, a főlelátóra is. Senkinek semmilyen panasza nem volt, és tényleg ez visszaköszön a nézőszámokból, és egyébként abból is, hogy már ma elkezdték értékesíteni a jegyeket 2027-re.
Uh-huh. Hogyha szurkolók nemzetiségét nézzük, te mit tapasztaltál, kik érkeztek, melyik országból a legtöbben, vagy melyik csapat szurkolói voltak jelen leginkább?
Igen, hát nagyon vegyes a kép, de azért az megfigyelhető, hogy mindig vannak trendek. Például a hollandok Verstappen kedvéért nagyon szívesen jönnek hozzánk. Régen ugye ez inkább a finnekre és a németekre volt jellemző, de elég vegyes a kép, tehát tényleg láttunk nagyon sok brit szurkolót is, de a környező országokból is jöttek, ezt az autók rendszámtáblájából láttuk úgy, hogy igen, ez inkább egy nemzetközi közeg, mert azért azt is el kell mondani, hogy nyilvánvalóan egy átlag embernek, egy átlag szurkolónak ez nem olcsó mulatság, viszont látszik, hogy még így is abszolút telt ház van vasárnap is, és a négy nap során, ahogy te is említetted, több mint 300 ezer ember jön, és ugye üzleti szempontból pedig egyértelmű, hogy ha ezt kifizetik az emberek, akkor nem fogják lejjebb menni a jegyárakat.
Hát és akkor minden másról, ugye országi másról, a világban vitt hírünkről nem is beszélve, itt a Nemzeti Sportkörben úgy fogalmaztunk, hogy ez már messze-messze nem csak egy sport rendezvény, hanem sokkal több annál. Barna, beszéljünk egy kicsit arról, hogy nagyon sokszor a szervezők valami újítással rukkolnak elő, mekkora visszhangja volt ez, és szerinted milyen visszhangra talált az az ötlet, hogy elnevezték a kanyarokat. Ugye Zsanalézi itt volt személyesen, de Lewis Hamilton, Budapest is kapott elnevezést, szóval, hogy mindig próbálnak valamit kitalálni a rendezők.
Igen, én úgy láttam a versenyzőkön is, és a televíziós kollégákon is, hogy kifejezetten tetszett nekik. Ugye hivatalosan péntek délben jelentették be, hogy melyek ezek a kanyarnevek. Azért 4 évtized távlatából ez már abszolút időszerű volt, és direkt belehallgattam az egyik angol közvetítésbe, és már a szombati 3. szabad edzésen nagyon lelkesen próbálták kiejteni a kanyarokat, volt itt Mogyoród, meg mindenféle, ugye a magyar autóversenyző Szisz Ferenc nevét is próbálták kimondani, de látszólag tetszett nekik az ötlet, tényleg a régi vágású rajongók is sokkal szívesebben hivatkoznak kanyar nevekre, mint kanyar számokra, és hát természetesen, akit pedig az a megtiszteltetés ért, hogy róla neveztek el kanyart, óriási lelkesedéssel beszélt, legyen szó Lewis Hamiltonról, vagy a meghívott Zsanalésziről, látszott rajtuk, hogy ez a gesztus, ez nagyon-nagyon jól esik nekik, és tényleg örülnek neki, hogy most már a jövőben is örökre részesei maradnak a magyar nagydíj történetének.
Igen, ahogy említed, ez ilyen örökre szóló dolog, tényleg nagyon szép gesztus, és hát említsük meg Dávid Sándor, a legendás kommentátor nevét is, hiszen díjat neveztek el róla, ha jól tudom, az MNAS, a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség, és média munkatársak kapják ezt majd meg minden évben, ugye, akik népszerűsítik az autó, a hazai autósport.
Igen, ez is a Magyar Nagydíj hétvégén fogalmazódott meg, ez a kezdeményezés. Valóban azok fogják kapni évről évre, akik a magyar autósportos médiában dolgoznak, és a leginkább hírét viszik a magyar autósportnak, úgyhogy majd meglátjuk, hogy most 2026-ban ezt az első díjat ki fogja elnyerni.
Uh-huh. Barna, egy utolsó kérdés, ugye sokat beszéltünk erről az idényről, megváltozott szabályok, furcsa autók, furcsa versenyek, gyakorlatilag az idény felénél járunk, 11 versenyt rendeztek meg, a te érzésed mi? Volt-e benned esetleg kétkedés, hogy vajon jó lesz ez az új szabályrendszer? A 11 futam tapasztalata a te olvasatodban mi, és esetleg, hogyha a pilóták visszajelzéseiről tudsz mondani bármit?
Hát vegyes érzések kavaroghatnak a szurkolókban és a versenyzőkben is, mert egyfelől, hogyha rápillantunk a tabellára, végül is azt látjuk, hogy nem olyan tragikus a helyzet egyetlen csapat vagy versenyző dominanciáját illetően, mint amit egyébként előre vetített az idény kezdet. Tehát itt tényleg azt gondolhattuk, hogy a Mercedes az simán meg fogja nyerni ezt a bajnokságot. Persze lehet, hogy még így lesz, de mondjuk, hogy labdába se rúghatnak mellette a többiek. Azért már nyert futamot a Ferrari, nyert futamot a McLaren, voltak fordulatos és érdekes versenyek, viszont pályáról pályára változik az, hogy mennyire kap szerepet az elektromos meghajtás itt a hajtásláncban, és azért az a versenyzőket és a szurkolókat is egyaránt szomorúvá tudja tenni, amikor azt látjuk, hogy hát itt vagyunk az autósport csúcsán, amelyben a legjobb versenyzők dolgoznak, a legjobb mérnökök dolgoznak, és egyszerűen egy egyenes közepén elfogy az elektromos hajtás, és tulajdonképpen annyi lóerő dolgozik az autóban, mint egy F2-es autóban jó esetben. Ez mindenképp javításra szorul, és meg is van erre a törekvés. A következő években szép lassan lépésről lépésre próbálják háttérbe szorítani az elektromos meghajtás szerepét a belső égésű motorhoz képest, de hát ez pontosan úgy van, amit nekünk újságíróknak Max Verstappen elmondott most csütörtökön, hogy ezt ő már 3 éve mondta a szimulációk alapján, és senki nem hallgatott rá, úgyhogy ez most már kicsit eső után köpönyeg, ez egy picit beárnyékolja az idény, de én azt gondolom, hogyha a folytatásban is ugyanilyen izgalmas és fordulatos versenyeket és eredményeket látunk a VB címért, akkor talán ez a kritika ez kevésbé lesz hangos.
Hát reméljük a legjobbakat. 3 hét múlva Hollandiában folytatódik tehát az idei Formula 1-es idény, és hát gratulálunk valamennyi munkatársnak, szervezőnek, rendezőnek, média munkatársnak, hogy ilyen sikeres 41. Formula 1-es magyar nagydíjat zárhattunk a hétvégén. Zsoldos Barnának nagyon szépen köszönjük az értékelést.
Köszönöm.
Ez a Hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora.
Nyolc milliárdból egy vagy, te nem magad, megmondtam a világot, túl szép mi oda, tudom, benne vagy, és lehet az élet kereszt. Mérlegre tesz, milyen autód, milyen nőtt, pár millió, mit tesz veled, és lehet a sorsod kemény. Mint egy székely tömény, én mégsem játszom a medvét, hogy féljen tőlem néhány körényt, és lehet az élet vadul. Mint egy tálib, hadúr az ember, paripát játszik az Isten szamarat, lát, aki nem tanul, csak gyere most úgy, mint fehér. A hollók közt a béke pipát elszívtam magában, békét kötött, aki örül annak, amilyen van, nálmodni mert szeretni, hagy szívében meg, béke van, azt, amit érzed, hey! Te is érzed, hey! Hogy is az jó, csak az egész, hey! Ahogy a néz, hey! Olyan kép, hey!
Szeretet, nincs is is köztünk szakadék, csak a hív meredek.
Azt, amit érzek, te is érzed, hogy illúzió csak az egész. Ahogyan nézed, olyan képed, olyan varázslatot tár elé. Fehér holló
információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora.
Ez volt már a Hazafutás. Búcsúzik a szerkesztő Szűcs Miklós nevében is a műsorvezető Szabó Szilvia. Adásunk újra meghallgatható a Média Klik oldalon. Hamarosan a körkapcsolás következik Németh Kornéllal. 18 órától foci óra lesz, melynek vendége Elbert Gábor. 19 óra 30 perctől pedig élőben közvetítjük az MTK ZTE NB1-es labdarúgó mérkőzést. A kommentátor Katona László lesz a szakértő, Bene Ferenc. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok mindenkinek.
Ez volt a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.
A csomagod útra kész, míg ő sem tudja, hogy merre mész. Ha bántanak, gondolj arra, hogy egyszer majd visszatérsz. A szemembe mondd el, és elhiszem, magamat a helyedbe képzelem. Cserébe tőled csak annyit kérnék, mindegy, csak szép legyen. Ez a hazám, de külön utakon járok. Még mindig nem jön a válasz, de én ugyanott várok. Majd utazunk máskor, mert ma mindenki ránk szól. Ha ott leszünk egyszer, majd átig százszor. Én még maradnék, szíveket szórunk szerte szét. Fekszünk hosszan a parton, a tánc ismét véget ért. Ez a hazám, de külön utakon járok. Még mindig nem jön a válasz, de én ugyanúgy várok. Majd utazunk máskor, mert ma mindenki. Mindenki ránk szól, ha ott leszünk egyszer, majd átív százszor. Reggelek télben veled különösképpen, már csak is így lehet ébredni máshol. Majd utazunk máskor, mert ma mindenki ránk szól, ha ott leszünk egyszer, majd átív százszor. Reggelek télben veled különösképpen, már csak is így lehet ébredni máshol.
műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű. Megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő